Tisztelettel köszöntöm a Józsefvárosi Önkormányzat képviselőtestületi ülésén megjelent képviselőket, munkatársakat, kedves vendégeinket. A 2015. évi első rendkívüli ülésünket megnyitom. Távolmaradását bejelentette Sánta Péterné, a polgármester asszony. Megkérem a képviselőket, hogy kapcsolják be a szavazógépeiket. Erős Gábor úrnak most nincs módja ügyrendben szót kérni, egy picit később lesz erre módja, most sokkal többet segítene, ha bekapcsolná a gépét. Köszönöm. Megállapítom, hogy jelen van 17 képviselő, a minősített szótöbbséghez 10, az egybehangzó szavazat, az egyszerű szótöbbséghez 9 szavazat szükséges. Tájékoztatom önöket, hogy a következő képviselőtestületi ülés várható időpontja 2015. február 19-e csütörtök. Továbbá tájékoztatom önöket, hogy az eredeti meghívó szerinti 3/1-es napirendet az előterjesztő visszavonta. Ez a MÁV telepen elhelyezkedő lakásokkal kapcsolatos előterjesztés. Ezt a polgármester úr visszavonta. Az SMS 25. bekezdése értelmében tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy egy sürgősségi indítvány érkezett, amelyet az alábbiak szerint javasolnék napirendre venni. Ez a Korvin sétány program megvalósításával kapcsolatos előterjesztés. 3/1-es napirendként javaslom tárgyalni. A napirendi vita, illetve a napirend szavazása előtt először a sürgősség kérdésében kell a testületnek határoznia. Egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül kell a döntést meghozni. Kérem, szavazzanak. Tizenhét igen, nulla nem. Egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Az SMS 16. paragrafus 1-es 2-es bekezdése értelmében az imént módosított napirendi javaslat szavazása következik. Az SMS szerint vita nélkül egyszerű szótöbbséggel, kérem, szavazzon. Tizenhat igen, egy nem, egy tartózkodással a képviselőtestület a napirendet elfogadta. Erős Gábor úr ügyrendben, parancsoljon.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Három dologról szeretnék egy-egy mondatban. Az első, hogy a kapitány úr napi rendjét szeretném javasolni, hogy legalábbis a személyi döntés rész kivételével, hogyha van rá mód, akkor nyilvános ülésen tárgyaljuk, mert gondolom, hogy érdekelheti a kerület lakosságát az, amiről ő beszámol, a tervei, elképzelései, ha van rá mód, ez egy javaslat. A másik javaslatom pedig, másik két javaslatom pedig az, hogy az a két előterjesztés, amit benyújtottam, azokat kérem, hogy vegyük napirendre. A tájékoztatók között szerepel egy, ami arra utal, mint hogyha az én egyik napi rendemről lenne szó, de az nem azonos azzal, mint amit benyújtottam. Illetve van egy másik, ami nagyon fontos. Most demonstrálhatnánk azt az egységet, amit Józsefváros képviselői mutathatnak az ügyben, hogy az M0-ás fizetősé tétele és az emiatt megnövekedő gépkocsi forgalom és ebből származó környezetszennyezés és környezetterhelés ügyében együtt támogatjuk polgármester urat abban, hogy elérje a kormánynál, hogy ne a Hungária körgyűrűre és Józsefváros egyéb útjaira zúduljon a plusz forgalom. Tehát kérem, hogy azt is vegyük napirendre, mint ahogy az átláthatósági javaslatot is. Köszönöm szépen.
Fogom jelezni, ha szükségem lesz a támogatására, képviselő úr. Ez, erre most nem kerül sor a mai napon. A rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos előterjesztés való vita eleve is nyilvános lett volna, tehát megint ködött boxolt a képviselő úr, de természetesen eleget teszünk a felszólításának, ez nyilvános, nyílt ülés lesz, egyébként is mindig így szokott lenni. A harmadik kérdésben ügyrendi javaslatként kezeljük, én valóban nem vettem napirendre az útdíjjal kapcsolatos politikai akcióját, ebben nem fogunk sosem tudni egyetérteni. Tehát ebben a képviselőtestületben nem volt szokás, és van egy rossz hírem, ön sem fogja tudni meghonosítani, hogy a különböző füstös pártirodákban eldöntött politikai akcióikat ide citálja, ez nem fog menni képviselő, szomorúvá kell tennem. Ügyrendi, tehát a meghívóban, amit sajnos én állítok össze, mert most egyelőre úgy alakult, hogy én volnék a polgármester, abban nem vettem föl, ügyrendi javaslatként tudom kezelni a kérését. Megkérem a testületet, hogy szavazzon az ügyrendi javaslatról. Először, sőt, mind a két előterjesztés napirendre vételével kapcsolatban együttesen döntünk. Kérem, szavazzon. Három igen, 12 ellenében, három tartózkodásra szeretném jelezni, hogy én tévesen szavaztam. Mielőtt képviselő messzemenő következtetéseket von le. Egyébként a tartózkodás gombot szerettem volna megnyomni, azt is megmondom önnek, hogy miért, mert a másik napi rendjével kapcsolatban kiküldtem egy tájékoztatót. Tehát a két benyújtott napi rendje közül felett tudok támogatni. Tehát az egyiket semmiképpen, a másiknak a felét, ezért akartam a tartózkodás gombot megnyomni, véletlen sikerült az igen. De így legalább tisztáztuk, hogy a ma kiküldött tájékoztatóban vannak olyan pontok, amivel egyet tudok érteni, amivel nem tudok egyet érteni, ezt meg jeleztem, mert vagy értelmetlen, vagy jelenleg is így van a szabályozás, vagy pedig törvény másképpen rendezi, de majd ezt annál a napirendnél megvitatjuk. Tisztelt képviselő testület, rátérünk a első napirendi pontunkra, a BRFK 8. kerületi rendőrkapitányság kapitányság vezetői kinevezéséhez szükséges véleményalkotás. Írásbeli előterjesztés, előterjesztője a polgármester, a nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Bucsák Gábor rendőr, dandártábornok urat, a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét, illetve Molnár Gábor urat, rendőr alezredest, aki a BRFK 8. kerületi rendőrkapitányság megbízott vezetője, egészen mostani döntésünkig remélem, még meg nem erősítjük őt. Először is megkérdezem főkapitány urat, hogy kívánna néhány szót szólni, parancsoljon erre. SMS szerint lehetősége van, megkérem, hogy mikrofont biztosítsunk neki.
Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Először is hagyj köszönjem meg azt, hogy ilyen gyorsan napirendre tudták tűzni 8. kerületi rendőrkapitányság vezetőjének a kinevezését megelőző testületi ülését. Azt gondolom, hogy Józsefváros nem csak Budapest területe vonatkozásában, hanem budapesti rendőrfőkapitányság vonatkozásában is egy kiemelt stratégiai célpont, egy kiemelt stratégiai célhelye a budapesti rendőrfőkapitányságnak. Nem árulok el nagy titkot, hogy a budapesti Józsefvárosában a bűnözés valamilyen statisztikai mutatókat mutat, az az egész budapesti rendőrfőkapitányság életére kihat, az egész budapesti rendőrfőkapitányság szervezetét meghatározza. Éppen ezért mind a magam, mind az egész budapesti rendőrfőkapitányság vonatkozásában nagyon fontos, hogy ezen a területen egy biztos és egy stabil vezetői állomány kezdje meg, illetve hajtsa végre azt a munkát, amit én, mint a BRFK vezetője meghatároztam, illetve célul tűztem ki a kinevezésemkor. Molnár úr 1999 óta tagja a testületnek, ő a budapesti rendőrfőkapitányságon kezdte meg a munkáját, közrendvédelmi területen kezdett bele ebbe a hatalmas feladatba, majd ezt követően átpártolt a bűnügyi területre. A bűnügyi területen szerzett tapasztalatait később a Pest megyei rendőrfőkapitányság állományában tudta kamatoztatni, mind a felderítés, mind a bűnmegelőzés területén olyan eredményeket ért el, amik mind a Pest megyei rendőrfőkapitányság, mind összességében az országos rendőrfőkapitányság vonatkozásában példaértékű cselekedetek, illetve tettek voltak. Ezt követően vezetői pályáját a Pest megyei rendőrfőkapitányság két rendőrkapitányságán, Sziget-Szent Miklós, illetve Budaörsön folytatta, mindkét helyen kapitányság vezető helyettesként látta el feladatát. Majd az én budapesti rendőrfőkapitányi kinevezésemet követően kértem őt fel a 6. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetőjévé, egyben kineveztem őt a kapitányság vezető helyettesévé. Azt gondolom, hogy a 6. kerületnek az eredményeit, a bűnügyi területét nézzük, valóban egy példaértékű tevékenységet végzett, mind az állomány megtartó, mind összetartó ereje vonatkozásában, mind ámblok egyébként a kapitányságnak a statisztikai mutatójának a javításában. személyében egy olyan rendőrkapitányt javaslok önök elé, aki mind energiájában, mind erejében képes azokat a feladatokat megvalósítani, amiket célul határoztunk ki, képes azt a folyamatot, amit az elmúlt 4-5 évben megkezdett a rendőrség, ezeket a folyamatokat továbbvinni, képes azt az intézkedési kultúraváltást továbbhajtani, amit megkezdtünk, és azt gondolom, hogy nagyon jó irányban mutat. Azzal, hogyha Józsefváros vonatkozásában mind a rend, mind az intézkedési kultúra tekintetében eredményesen tudunk tovább lépni, higgyék el, hogy mind az egész BRFK, mind egész Budapest vonatkozásában egy nagyon-nagyon nagy lépést fogunk tenni előre, és azt gondolom, hogy ebben a szerepben, ebben a társmunkában a Molnár úr eredményesen fog tudni fellépni, és kérem azt, hogy támogassák őt szavazatukkal, illetve támogassák azt, hogy a kinevezését február 1-jével meg tudjuk valósítani. Köszönöm a figyelmüket!
Molnár Gábor kapitányságvezető urat megkérdezem, hogy kívánna néhány szót szólni. Parancsoljon.
Nem tudom, lehet-e hallani mikrofon nélkül? Lehet.
Köszönöm. Jobb, ha mikrofonba beszél a jegyzőkönyv rögzítése miatt.
Szeretnék néhány szót szólni polgármester úr és a képviselő testülethez. Köszönöm szépen, hogy a képviselő testület ülésén lehetőséget biztosítottak arra, hogy személyesen bemutatkozzam és röviden vázoljam a jövőre irányuló célkütézéseimet, stratégiámat, mert a 8. kiadta rendőrkapitányság vezetőjeként kívánok megvalósítani. A szakmai életutamat főkapitány úr röviden vázolta, ismertette, így én a jövőbe tekintve inkább az előttem álló feladatok során követendő céljaimat szeretném ismertetni. 2015. január 1-én egy jól működő rendőrkapitányságot vettem át a 8. kerületben, melyet legjobb tudásom szerint igyekszem továbbfejleszteni. Az elmúlt 16 évben felismertem, hogy a bűnözés nem ismer kerülethatárokat azon bűncselekményeknél, ahol számottevő az átutazó jelleg. Az eredményes felderítésük érdekében a BRFK 8. kerületi rendőrkapitányság készenléti alosztálya azonnal fel fogja venni a kapcsolatot a szomszédos kerületekkel, és kezdeményezzük a szükséges intézkedések megtételét. Ennek során kiemelt figyelmet szentelünk és fordítunk a térfigyelő kamerák által rögzített adatoknak, illetve felvételeknek. A körzeti megbízottak szerepét a jövőben erősíteni kívánnám, mert ők úgy gondolja, a rendőrség kinyújtott karjai a kerületnek a szemei. A körzetéket szeretném összehangolni az önkormányzati képviselők körzeteivel, ezzel is egy gyorsabb információáramlást, egy szorosabb kapcsolattartást és egy eredményesebb együttműködést megteremtve. Rendkívül fontos dolognak tartom az állampolgárok tájékoztatását. Ebben kiemelt szerepe van a helyi sajtónak, a Józsefvárosi újságnak, hiszen a kerületi lakosok elsősorban és többek között innen szerzik a napi információikat, így a rendőrségnek ebben mindenképpen jelen kell lennie. Nagy örömmel értesültem a Józsefvárosi modellprogram tevékenységéről, melyet szeretnék támogatni. Én a programot Budapest szinten példaértékűnek gondolom, reményeink szerint ez tovább folytatódik. Nagy hangsúlyt kívánok fektetni a rendőrség, a polgárőrség és a közterületfelügyelet hármas egységére és szoros együttműködésére. Én úgy gondolom, hogy csak így érhetünk el hosszú távú és kiváló eredményeket. Ennek érdekében felvettem a kapcsolatot a polgárőrség elnökével és a közterületfelügyelet vezetőjével, akik egyébként nagy erőkkel támogatják ezen irányú elképzeléseimet. Tervünk között szerepel továbbá a szomszédos kerületekkel történő mind rendőrségi, mind polgárőrségi, illetve közterületfelügyeleti vonalon nagyszabású akciók szervezése. Célkitűzéseim tehát a BRFK, ezen belül pedig a 8. kerületi rendőrkapitányság intézkedési kultúrájának, amely egyébként jó irányban halad, ennek a továbbfejlesztése, és mindenképpen egy lakosságcentrikus, polgárbarát rendőrségnek a működtetése. A közszereten elkövetett bűncselekmények számának további csökkentése, ezzel még inkább javítva a lakosság szubjektív biztonságérzetét. A bűnmegelőzés területén a rendőrségnek úgy gondolom, hogy nyitnia kell az iskolák, a szülők, a pedagógusok, a gyermekek felé. Ebben kívánok közreműködni, hiszen a gyermekeink védelme úgy gondolom, hogy közös és mindenki számára fontos feladat. valamint a lakossággal történő szorosabb kapcsolattartás, mind a lakossági fórumok, mind pedig a Józsefvárosi Újság általi segítségével. Nagyon szoros kapcsolatot igyekszem fenntartani az önkormányzattal, mint a további józsefvárosi intézményekkel, és ezt szeretném meg is tartani hosszú távon. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és kérem polgármester úr, illetve a képviselőtestület támogatását. Köszönöm.
Köszönjük szépen, kapitányságvezető úr. Vélemezem, hogy lesz még önhöz kérdés, mert elég sok képviselő kért szót. Én a magam részéről szeretném megköszönni Segyevi Zoltán úrnak a kapitányságvezetői feladatellátását az elmúlt másfél év vonatkozásában, és egyben innen jó munkát kívánni neki a 12. kerületi kapitányság vezetőjeként. Önnek pedig, bár én ismertem az elképzeléseit, a szakmai koncepcióját, azon túl jó munkát kívánok, azt is kívánom magunknak, mindannyiunknak, hogy a korábban bejáratott és jól működő, egyébként egyre inkább eredményeket hozó jó együttműködés az önkormányzat és a BRFK helyi kapitánysága között az fennmaradjon. Ez a jó együttműködés a kölcsönös bizalmon és a egymás több ponton való segítésén is alapult az elmúlt években. Egyébként ennek köszönhetően értünk el oda, hogy egy legújabb, ha jól emlékszem, Tárki által készített felmérés szerint a józsefvárosiak között 13% ponttal nőtt azoknak az aránya, akik szerint jelentősen javult a közbiztonság, illetve 58%-ról 71%-ra nőtt azoknak a száma, akiknek nincsenek az utcán ma már közbiztonsági félelmei. Úgyhogy ez egy javuló tendencia. Nyilván nagyon sok döntést hoztunk meg ennek érdekében az elmúlt években, a nagyszabású kamerarendszer fejlesztéstől a rendőrkonténer létrehozásáig, akár ide sorolhatnám a kínai piac bezárását, a rendőrház létrehozását, a rendőri eszközök, felszereléseken keresztüli folyamatos támogatást, a rendőrautók beszerzését, számos olyan motiváló, jutalmazó eszközt, amelyet az önkormányzat biztosít a rendőrség számára, amely ma már, ha nem is maradéktalanul, de kezdi meghozni a gyümölcsét. Tehát nem mondhatjuk, hogy elértünk az ideális állapotba, de azt mondhatjuk, hogy jól haladunk afelé. És ezt az ütemet, ezt az együttműködést, ezt kérem a jövőben is tartani, illetve javaslom, hogy folytassuk. Úgyhogy én a magam részéről megköszönve a szavait, jó munkát kívánok. Ha én szavazatomra számíthat, a képviselők majd nyilatkoznak, ahogy nyilatkoznak. Éppen azért, mert fontosnak tartom, hogy az a bizalom, ami kell egy ilyen együttműködéshez, az meglegyen. Ráadásul még fontosabbnak tartom, hogy főkapitány úr ígéretet tett arra, hogy a béli óhajunkat legalább megfontolja, megfogadja, hogy a gyakori kapitányság vezető csere nem tesz túl jót a kerület. Mondjuk úgy minimum a rendőri állományának, de a lakosságának se nagyon. És közös erővel törekedni fogunk arra, hogy ez a jövőben csak akkor ne legyen így, ha nagyon muszáj. Tehát akkor változzon, ha nagyon muszáj, ha nem nagyon muszáj, akkor lehetőleg az állandóság és a stabilitás jellemezze ezt a szervezetet itt is, mint ahogy sok helyen máshol. Úgyhogy ennek jegyében mondtam, amit mondtam. Megköszönöm a figyelmüket, és akkor a napirend vitája következik. Előterjesztőként hozzátettem a kiegészítésemet. Elsőként Komási Ákos képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt kapitány urak, tisztelt képviselőtestület. Abban mindenképpen egyetértünk, hogy a józsefvárosi rendőrkapitányra az elmúlt években a stabilitás az nem volt jellemző, mint az ő pozíciójára. Azzal együtt, hogy én is úgy tudom, hogy Segyevi úr vezetésével kifejezetten előrelépést ért el a rendőrkapitányság számos területen, és jó munkát kívánok az új kapitánynak. Annyit hadd kérjek, főkapitány úr, hogy a ha belefér, akkor a jövőben ezt a véleményalkotást olyan értelemben formálisan is vegyük komolyan, hogy tudom, hogy még csak megbízott a lezredes úr, megbízott kapitányvezető a lezredes úr, de hogy tehát a személyi döntés megszületését követően tud most a képviselőtestület véleményt alkotni, ami ezzel együtt is több, mint ami az eddigi gyakorlat volt, de hogyha esetleg a döntés megelőzően tud sor kerülni erre a konzultációra, akkor ezzel a komolyabban véve érzi magát a képviselőtestület, hogy én magyar tanul fejezzem ki magam, elnézést. A másik egy kérdésem lenne a szabad kapitány úrhoz, illetve leendő kapitány úrhoz, nem tudom, hogy nevezik ilyenkor, alezredes úrhoz.
Most is az.
Bocsánat, kapitány úrhoz, elnézést. Mi is bízunk benne, én is bízom benne, hogy folytatódik a Magdolna negyed program, azt, hogy miből, azt még nem látjuk, de bízunk benne, hogy lesz, és bízunk benne, hogy lesz egy hasonló szociális rehabilitációs program az Orci negyedben is, de van egy alapvető ellenérdekeltség, vagy nem ellenérdekeltség, hanem érdekütközés itt a rendészeti szervek, főleg a rendőrség és a lakosság között, ami a jól tudom az ön szakterületét is érinti, hiszen dolgozott szervezett bűnözés elleni részlegen a rendőrségben. Ugye tudjuk, hogy a rendőrségnek az a célja, hogy a szervezett bűnözés hálózatait felderítse, felszámolja, kiűzze a településekről. De hát azért a lakosságnak, holott ez is érdeke, egy fokkal közvetlenebbül érzékelt szükséglete az, hogy konkrétan a napi szintű tünetei a bűnözésnek azok ne forduljanak elő. Most már úgy látom, hogy addig eljutottunk sok kérdésben, hogy a közterületekről visszaszorult nagy része a bűnözésnek, meg a szervezett bűnözésnek. Az a kérdésem, hogy hogyan fogja összehangolni mert ugye mind a két krízisnegyedünk szociális rehabilitációra szorul, illetve az egyiknek folyamatban a rehabilitációja, a másik meg remélhetőleg hamarosan elkezdődik. És tudjuk, hogy a szociális rehabilitációnak valamilyen szinten logikus kísérője az ilyen típusú rendrakás, vagy a rendészeti szint emelkedése, de hogy mi abban bízunk, hogy az elsődleges célja a rendőrség és a rendészeti szerveknek az, ahogy ön is mondta, az állampolgárok, a lakók komfortérzetének, biztonságérzetének a javítása lesz, és a szervezett bűnözés elleni fellépés az csak ezt kísérő jelenségként, vagy célként jelenik meg. Kérdezem, hogy ezt hogyan kívánjam megvalósítani, amúgy még jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.
Főkapitány úr, kapitány úr.
Engedjék meg, hogy én reagáljak rá, hiszen a szervezett bűnözés az ámblok a budapesti rendőr főkapitányságnak a kérdéskörébe tartozik. Az első kérdés, a megbízás jogintézményét azért találták ki a kapitányság vezetőknél, hogy addig, amíg nincsen meg a testületi döntés, addig nem lehet kinevezett kapitányság vezetőnek, hanem megbízottként látja a feladatát. Így történt egyébként Molnár úrnál is, január 1-től megbízott kapitányság vezetőként tevékenykedik. A szervezett bűnözés és a kerületeknek az összhangja, a szervezett bűnözés területen hogy a rendőrség 3-as tagolással dolgozik, 2 említenék a terület és a helyi szerveket. Helyi szervek a 8. kerületi rendőrkapitányság területi, az pedig a budapesti rendőrfőkapitányság. A budapesti rendőrfőkapitányság rendelkezik azokkal a központi szervekkel, szervezeti elemekkel, akik a szervezett bűnözés területén látják el a feladatokat. Az ő tevékenységüket kell egyébként felölelni annak akár a titkos információgyűjtési tevékenységnek, akár a nyílt intézkedéseknek, amik nevezetesen most a Józsefvárosban meg kell, hogy valósuljanak. Ennek egyik eleme egyébként a Józsefvárosi Rendőrkapitányság, a feladatmegosztás pedig a nyílt intézkedések tartoznak a Józsefvárosi Rendőrkapitányságra, az összes többi az pedig a Budapesti Rendőrfőkapitányság felderítő egységeire.
Erős Gábor képviselő.
Köszönöm a szót. Akkor én már a konklúzióval kezdem, hogy jó munkát kívánok kapitány úrnak, és remélem, hogy sikerrel fog járni nálunk. Egyúttal szeretném felajánlani a Párbeszéd Magyarországért képviselőjeként, hogy én is készen állok a párbeszédre, úgyhogy amennyiben ellenzéki képviselőkkel is szóba áll, akkor magam részéről ennek nincs akadálya, sőt. 3 konkrét kérdésem volna, amiket röviden fogok feltenni. Az első az az, hogy egy új bűncselekmény, tulajdonképpen új tényállás van a BTK-ban, aminél a látencia nagyobb, mint bármi másnál, a családon belüli erőszak tényállása, és hogy van-e a kapitány úrnak ezzel kapcsolatosan valamilyen elképzelése, hogy ezt a, hogy a elkövetés módjából adódó nagyfokú látenciát hogyan tudná csökkenteni. A második kérdésem az az, hogy milyen elképzelései vannak a designer drogok terjedésével, illetve ennek megállításával kapcsolatosan. Ugye ezek olyan kábítószerfajták, amiket a vizeletteszt nem mutat ki, azonban egyre terjednek a kerületben egybehangzó hírek szerint, miképpen fognak fellépni ez ellen. A harmadik, az pedig arra kitért a rövid bevezetőjében, de szeretnék még egy-két részletet hallani arról, hogy a bűnmegelőzéssel kapcsolatosan, tehát beszélt az iskolákról, illetve lakossági fórumokról. Örülnék, hogyha még egy-két szót szentelne annak, hogy, mert ugye a legjobb bűncselekmény az az, amit el se követnek, gondolom ebben egyetértünk, úgyhogy ha még erről tudna mondani néhány szót. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Kapitány, parancsoljon.
Én úgy gondolom, az első és a harmadik kérdés az szorosan összefügg. Erre azt szeretném mondani, mint ahogy az én beszédemben is megjelöltem és felvázoltam azt, hogy szeretnénk nyitni az iskolák felé, a családok felé, a pedagógusok felé. Többek között ez egyébként is működő, körzeti megbízottak által működtető iskola rendőrprogrammal szeretnénk elősegíteni. Tehát igazából én is úgy gondolom, hogy ennek a bűnmegelőzés a legjobb módja és a legjobb fóruma. Másrészt pedig ugye szeretnénk nyitni a lakosság felé is, tehát ezeken a lakossági fórumokon meg tudjuk ezt vitatni, a felvetett problémákra tudunk válaszolni, vagy később orvosolni tudjuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy erre megvannak a módszerek, amelyeket szeretnénk továbbfejleszteni. Jelenleg is egyébként működik egy bűnmegelőzési előadó kolléganő a kapitányság kötelékében, aki minden nap szolgálatot teljesít iskolákban, elsősorban gimnáziumokban, úgyhogy én a személy szerint szeretném kiterjeszteni általános iskolákra is, és például, hogy az áldozatvédelem kérdését is érintsük, nyugdíjas klubokra is. Úgyhogy ez a kolléganő valószínűleg egy aktívabb munkát fog folytatni, és mindezt pedig szeretném a Józsefvárosi újság felé, vagy újságban megjelentetni. Tehát az ő pontos elérhetőségét, működését, hogy bármikor bárki számára elérhető legyen, és úgy gondolom, hogy ezzel a bűnmegelőzési áldozatvédelmi tevékenységgel előtt tudjuk mozdítani ennek a két problémának a megoldását. A főkapitány úr pedig a második kérdésre szeretne reagálni, hogyha megengedi képviselő úr. Köszönöm.
Egy apropója van ennek, hiszen a kábítószer problémát ezt nem lehet csak kerületekre lebontani, összességében kell egyébként a budapesti rendőrfőkapitányság vonatkozásában nézni. Nagyon markáns kábítószer stratégiája van a budapesti rendőrfőkapitányságnak, a hangsúlyt a dílerekre kellett áthelyezni, nem a nagy terjesztőkre, hanem a kis terjesztőkre, hiszen rajtuk keresztül lehet egyébként tovább lépni a nagyobb terjesztők irányába. Azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzetkezelés, amit összességében a BRFK tud és kell is egyébként rendeznie. A designer drogokat ugye új típusú pszichoaktív szereknek hívjuk, megvannak azok a módszerek, amikkel kimutathatóak egyébként a szervezetből. Azt gondolom, hogy ez a mai európai, illetve a bűnügyi viszonylatban a legkomolyabban veendő kérdés egyébként a kábítószernél, hiszen mind az előállításuk, mind az előállításhoz szükségtelen szakértelem, illetve mind az előállításnak a költsége és később a bekerülési költsége is nagyobb téren tudta egyébként elhinteni ezt a kábítószer fajtát, mint azt megelőzően akár az amfetamin származékokról, akár a kokainról, akár a szintetikus kábítószerekről beszélünk. Mérföldekkel más egyébként az anyagi bázis ezeknek a kábítószereknek, éppen ezért a BRFK-nak is a fő hangsúlyt nem csak kerületi szinten, de az egész budapesti rendőrfőkapitányság szintjén erre a problémára kellett helyezni, és azt gondolom, hogyha nézik akár a Józsefvárosi újság, akár a BRFK-nak a honlapját, elég eredményesen tudunk benne fellépni, hiszen pont azt hiszem, hogy 2 vagy 3 nappal ezelőtt mintegy 6 kiló amfetamin származékot sikerült lefoglalni, kötődött egy része a kerülethez is.
Dr. Ferenc Orsolya képviselőasszony, parancsolja.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Én is a magam nevében szeretettel köszöntöm, és bizalmamról szeretném biztosítani kapitány urat. Továbbá, mint a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke, az előzőekhez csatlakozva és értvén hallgatva főkapitány úr eddigi reflexióját is, szeretném arról az elvárásunkról, mind a képviselőtestület, mind Józsefváros önkormányzata, mind Józsefváros lakossága részéről érkező elvárásunkról biztosítani, vagy tolmácsolni ezt az elvárást önök felé, hogy rendkívül fontosnak tartjuk a Józsefváros területén egyre jobb statisztikai adatokat mutató tendenciák folytatását, a kábítószer terjesztés és a kábítószer terjesztő hálózatok felszámolásában, ami nyilvánvalóan a főkapitányúrral teljesen egyetértve összfővárosi probléma is, de kiemelten fontosnak tartjuk itt Józsefváros területén, ami egyébként az előzőekben felvetett Magdolna negyed programmal kapcsolatban is szintén egy hangsúlyos kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy a józsefvárosi lakosság részéről ez egy rendkívül fontos kérdés. Ebben a Józsefvárosi Önkormányzat minden támogatást megfogadni, úgyhogy ezennel szeretettel hívom, várom és biztatom is arra, hogy a kerületi kapitányság aktívan vegyen részt a kábítószerügyi egyeztető fórum munkájában, javaslataival, részvételével. Nagyon köszönöm.
Pintér Attila képviselő úr, parancsolja.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Én szeretném köszönteni is a új rendőrkapitányt itt Józsefvárosban, és szeretném támogatásáról biztosítanom, és arra szeretném kérni a rendőrkapitányt, hogy a leghatározottabban lépjen fel a rend megóvása és megteremtése érdekében itt Józsefvárosban, és lenne néhány kérdésem azzal kapcsolatban. Az egyik kérdésem az a kábítószer kérdéshez kapcsolódik, tehát ezt talán önöknek nyilván nem kell bemutatni, de a legsúlyosabb bűnügyi probléma itt Józsefvárosban a kábítószer kérdéshez kapcsolódik. Talán a térfigyelő rendszer fejlesztésével a kábítószeres bűncselekmények visszaszorultak a társasházakba, de ott még mindig nagyon sok helyen ez súlyos probléma. Tehát lenne egy kérdésem, hogy a kapitány úr hogyan tervezi, van-e erre terve, hogy vissza tudják-e szorítani a társas házakból a kábítószeres jellegű bűncselekményeket. A másik kérdésem pedig, hogy korábban pár rendőrségi beszámoló kapcsolatban, korábbi rendőrségi beszámolóban olvastam, hogy a rendőrségnek akkor nem volt eszköze bizonyos szervezett bűnözői csoportok megtelepülését akadályozni itt Józsefvárosban. És az lenne a kérdésem, hogy most ezt önök hogyan látják, tehát van-e már a rendőrségnek elegendő kapacitása arra, hogy itt megakadályozzák a különböző bűnözői csoportok térnyerését. És lenne még egy harmadik kérdésem, mi az kapcsolódik, hogy említették, hogy a lakossággal a kapcsolatot fejleszteni kívánják, ennek nagyon örülök, ugyanis én is többször kaptam panaszt azzal kapcsolatban, hogy a rendőrséget, ha értesíti a lakosság valamilyen bejelentés kapcsán, akkor nagyon lassan jönnek ki, és tervezik-e hogyan, hogy ezt a reagálási időt elfogadható szintre csökkentsék. A lakosság ne érezze azt, hogy hosszú-hosszú idő telik el, míg a rendőrség reagál egy megkeresésre, és olyan hozzáállást mutassanak a rendőrök, amiből az ő segítőkészségük derül ki. Köszönöm szépen.
Kapitány úr, parancsolj!
Köszönöm szépen a képviselő kérdését. A harmadik kérdéssel kezdeném egy kicsit visszafelé haladva ebbe a sorrendbe. Tehát a lakosság és a rendőrség kapcsolata, nem szeretném ismételni magam, ezeken a fórumokon szeretném ezt erősíteni egyrészt. Másrészt a konkrét gyakorlatban, nyilván ez a fontos a lakosságnak is, és on is erre célzott. Szerencsére már a tavalyi évben megszületett egy budapesti rendőrfőkapitányi intézkedés, amely meghatározza azt, hogy ezen bűncselekmények esetén az elsődleges nyomozati cselekményeket végző nyomozók érkezenek ki a helyszínre. Tehát amennyiben nem olyan közvető bűncselekményről van szó, ahol mindenképpen az egyenruhás járőrnek a helyszín biztosítása szükséges, abban az esetben egy órán belül ki kell, hogy érkezzen a nyomozó a helyszínre, aki megkezd az intézkedéseket, és felveszi a sértettel a kapcsolatot. Az első kérdésére válaszolva, ez már gyakorlatilag egy működő képes dolog. Kialakítottunk egy akciócsoportnak, nevezük így az egyszerűség kedvéért, egy akciócsoportot, amelyben három szolgálati ág kollégáit vontuk be, többet között a körzeti megbízottakat, nyomozókat, illetve a járó szolgálat erre alkalmas és tehetséges kollégáit. Gyakorlatilag működik egy olyan akciócsoport, akik a készeti rendőrökön kívül, akik úgy gondolom, hogy nagyon komoly eredményeket értek el, a napi kábítószer fogyasztás a kisebb dílerek visszaszorításában. Ezen kívülük folytatnak egy olyan nyomozati tevékenységet, ami igazából a külső szemlő lakosság számára nem látható, viszont nagyon komoly eredményeket tudnak felmutatni, többek között a kisebb, közepes dílerek elfogása kapcsán, ugye akik a kapukon belülre szorultak. Ebben a hónapban már 2 darab ilyen kábítószerterjesztőt sikerült elfognunk. Köszönöm szépen. A második kérdés pedig főkapitányom szeretne válaszolni, megengedi.
Egy dolog miatt, hiszen a szervezett bűnözés az összes BRFK vonatkozású kérdés, illetve témája az a BRFK kompetenciája. Ugye mind a speciális, mind a tradicionális bűnszervezeteknél, hiszen erről a kettőről beszélhetünk. Ugye 2 feladata van a rendőrségnek, egyrészt a kialakulásnak a megakadályozása, másrészt a már kialakult bűnszervezeteknek a bomlasztása. Az első kérdés, vagy az első pontja lenne most, ami az evidens, hiszen ugye arról van szó, hogy hogyan tudjuk megakadályozni a bűnszervezeteknek a létrejöttét. Ugye a tavalyi évben egy nagyon jó törvény született, ami a vagyon visszaszerzésnek a jogintézményét határozta meg önálló metodikaként, illetve önálló eljárási cselekményként. Én azt gondolom, és ismerve az európai fővárosok rendőrségének a hasonló gondolatmenetét, egy témában tudunk hathatósan, és mindjárt az elején eredményeket elérni, azok a vagyonoknak a lefoglalása, illetve megállapítása, amivel egy bűnszervezet létrejötténél tartunk, vagy ha már kialakult a bűnszervezet, akkor ezek a hathatós eredményekkel tudjuk az ő gazdaságukat bomlasztani, illetve az ő gazdasági értékeiket megsemmisíteni. Erre egy nagyon jó tendencia indult a múlt évben, kialakult egy önálló vagyon visszaszerzési hivatal, és minden rendőrfőkapitányság megkapta azt a lehetőséget, hogy kvázi erőzetes nyomozásként el tudja végezni azt a tevékenységet, hogy melyik bűnszervezet tag milyen vagyonnal rendelkezik, és azt gondolom, hogy eredményeket csak közösen, és ebben nem csak a kerületekre, hanem európai nézetben minden európai fővárosra számítunk, hiszen az sem titok, hogy egy-egy bűnszervezet értelemszerűen nem Magyarországon tartja a vagyonát, hanem külföldön, és ugyanez persze visszafelé is. Ebben egy európai összefogásnak lehetünk a tanulni, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy eredményeket tudtunk és tudunk is benne elérni. Köszönöm a figyelmet.
Simon György képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék gratulálni az alezredes úrnak a leendő kinevezéséhez. Egy olyan fontos kérdésem lenne, ami elsősorban a józsefvárosi polgárokat érinti. Az elmúlt időszakban olyan mértékben növekedett a bűnözés és ezzel kapcsolatos ügyek száma Józsefvárosban, hogy havi szinten 100-as nagyságrendben kell átadni más kerületekbe ügyeket. És ezt szeretném kérdezni, hogy az új főkapitány úr tartósan számol-e az ügyek nagy számával, vagy helyben meg kívánja oldani a kapacitás problémákat, hogy ne kelljen józsefvárosi lakóknak például csepeli kapitányságra járni, ügyeit intézni. Köszönöm szépen.
Mielőtt kapitány úr válaszolna, legyünk igazságosak, tehát nem a kerületi kapitányság által előidézett problémával állunk szemben, hanem ez egy bármilyen furcsán fog hangozni, ez egy pozitív folyamat, ugyanis az ORFK központi állományából, pontosabban a készenléti rendőrség előbb is jól mondtam mondjuk, a készenléti rendőrség állományából vezényelt rendőrkollégák által a kerületi kapitányságra bevitt ügyek száma növelte meg az esetszámot. Ez azt jelenti, hogy az eddig fel nem derített, vagy ki sem derült bűnügyek közül egyre több derül ki, vagy kerül felderítésre, és ezek kerültek be nagy számban. Tehát ezek eddig is, ez a szám, ez eddig is elkövetett bűncselekmény volt a kerületben, csak látenciában maradt, vagy pontosabban sokszor nem is tudott róla a hatóság. A plusz erő, amit ad a készenléti rendőrség a kerületi kapitányságnak, ez az ügyek számának megugrását hozta. Én egyébként ebben tényleg nem problémát, hanem előrelépést látok, hiszen a bűnöldözés nagyobb erővel van jelen a kerületben, mint korábban volt. Valóban önnek igaza van, ezzel megnőtt az ügyek száma, és más kapitányságok ezért segíteni kénytelenek, csak szerettem volna jelezni, hogy ha igazságosak vagyunk, itt nem valami mulasztásról van szó, vagy valami rossz dologról, ettől függetlenül a kérdése természetesen jogos és helytálló, úgyhogy kapitány úr, hallgatjuk a válaszát.
Az én döntésem volt az ügyeknek a szétosztása. Ez két okra vezethető vissza. Egyet, amit polgármester úr mondott, valóban sokkal eredményesebb a felderítés egyébként Józsefvárosban, mint azt megelőzően. Ez egyrészt egy pozitív hozadékkal rendelkezik, másrészt pedig az ügyeknek, az ügyek számának valóban az emelkedésével, amit kell tudni kezelni. Ugye összbudapesti szemlélettel kell gondolkodni, nem szabad kiragadni egy-egy kerületet egy-egy folyamatból. Ennek volt az egyik állomás, egyik stációja egyébként az, hogy valóban ilyen jellegű, de kisebb súlyú ügyeket szétosztottuk a közbülső kerületek számára, hogy ők látták el ezt a feladatot. Két dolgot szerettünk volna ezzel elérni, egyrészt a váltást, tehát a kapitányság vezetői váltást úgy előkészíteni, hogy egy kisebb ügyszámmal dolgozó rendőrkapitányságba kelljen beilleszkedni a Molnár úrnak, és ez a folyamat az egészen január 1-ig tartott, tehát mindösszesen 2 hónapig éltünk ezzel a lehetőséggel. Ezt követően sem marad egyébként magára a 8. kerületi rendőrkapitányság, hiszen jelentős központi állomány kerül ide vezénylésre, és nem az ügyek lesznek szétosztva, hanem plusz létszámot fog kapni a rendőrkapitányság, úgy mint ezt megelőzően, és de ezt még kibővítjük a nyomozói állománnyal is.
Kaiser József képviselő úr, parancsolja.
Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is szeretném köszönteni, és örömömet kifejezni arra, hogy Bucse Gábor rendőr dandártábornok úr itt van, és megerősíti a Józsefváros bűnöldözésének a fontosságát a jelenlétével. És azt is köszönöm, mint a polgárosság elnöke, hogy a kinevezése utáni hetekben egyből is összehívta a kerületi polgárvezetőket, és egy igen komoly munkát indított el a polgárosság és a rendőrség között. És ez az is látszik, hogy komolyan gondolta, mert Molnár Gábor alezredes úrral, amikor kinevezték, akkor utána a következő évben már találkoztunk is, és megegyeztünk a további munkák folytatásába a polgárosság és a rendőrség között. Azt el kell mondom, nagyon jó volt a kapcsolatunk előzőleg is a rendőrséggel. Körülbelül 1000 szolgálati órát töltöttünk együtt, különbözőféle együttműködésekben, de ezt most a Molnár Gábor ezredes úrral úgy döntöttünk, hogy ezt napi szintre emeljük, ez körülbelül 2000 szolgálati órát fog jelenteni évente, amit a rendőrség és a polgárosság együtt fog végezni. Azt tudni kell, hogy a polgárosság 11.000 óránál többet adott önkéntes órát, de azt kell látni, hogy a hatékonysága csak úgy növelhető ennek a munkának, hogy a rendőrség és a közszerfegyettel összefog. Mi már találkoztunk így három vezető, és konkrét intézkedéseket indítunk el február 1-től. Azt lehet látni, hogy az előző éveknek a munkájából, hogy kiszorult az utcai bűnözés, a társasházak felé szorult, és ezért azt gondolom, hogy a társasházakban levő bűnözőknek a megrendszabályozása, a felderítése és az elfogása elsődleges a lakosság biztonságának a szempontjából. Ezért én azt gondolom, hogy errefelé fog mozdulni a polgárőrség is, és az együttműködésünket is errefelé fogjuk vinni a rendőrséggel. Én még egyszer köszönöm a rendőrség vezetőinek a segítségét a polgárőrség felé, és mint képviselő én is a igen gombot nyomnám meg, mert köszönöm, hogy segítenek nekünk. Köszönöm.
Tisztelt képviselőtestület, a napirend vitáját lezárom. A két pontból álló határozat elfogadásáról kell döntenünk. Egyszerű szótöbbséggel kérem, szavazzanak. 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a képviselőtestület egyhangúan hozzájárult kapitányságvezető úr kinevezéséhez. Jó munkát kívánunk, gratulálunk neki, és köszönjük, hogy itt voltak. És 10 perc szünetet rendelek el. Nagy tisztelettel kérném a képviselőtestület tagjait és a kedves vendégeinket, hogy foglalják el a helyeiket. Szeretnénk a testület ülését folytatni. Pénzügyi és költségvetéssel kapcsolatos előterjesztéseink következnek. Egyes pontban a javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014-es önkormányzati rendelet módosítására és egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára. Írásbeli előterjesztés polgármesteri részről egy könyvvizsgálói véleményt kaptak a képviselőtestület tagjai pótkézbesítéssel a napirendhez. A vitáját megnyitom. Jakabfi Tamás képviselő urat illeti a szó, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Szokás szerint elég sok kérdésem lesz a költségvetéssel kapcsolatban, amik alapvetően arra fognak vonatkozni, hogy az egyes tételek azok pontosan mire lettek felhasználva. Római 2-es per arab 2-es 3-asnál az U pontban, ha jól látom, Egri Attila alpolgármester úr banki pénzügyi tanácsadást vett igénybe 300 és 600 ezer forint plusz járulék összegben. Én azt szeretném megkérdezni, hogy milyen témában történtek ezek a tanácsadások. Római 2-es per 3C, Sára Botond alpolgármester úr szintén tanácsadást vett igényben 300 ezer forint plusz járulék összegben nemzetiségi ügyekben. Kérdésem ugyanez. Sőt, a Római 2 per 3 per D szintén Sára Botondhoz 250 ezer forint plusz járulék a Teleki térrel kapcsolatban. Szeretném kérni, hogy pontosabban tisztázzuk, hogy ez mi volt. És a következő is pontosan ugyanez, Római 2 per 4-es B pont, a polgármester úrhoz gazdasági tanácsadás, 260 ezer forint plusz járulék összegben. Római 2 per 5-ös pont F és G alpontja, ez egy nagyobb összeg lesz, itt 15 millió forintot csoportosítunk át közműdíjakról gyorsszolgálatra, és 12 millió forintot végrehajtásra, kiköltöztetésre. Szintén az elsőt még érteni vélem, hogy több igény merült fel a gyorsszolgálatra, és a közműdíjakon maradvány keletkezett, de a másodikat szeretném, hogyha pontosítanak ezt a végrehajtás, kiköltöztetést. Milyen projekttel kapcsolatos, ha projekttel kapcsolatos. Római 2 per 5-ösnél maradva még az I pontban, itt a Teleki tér Karácsony Sándor utca sarkán megsérült lámpatest seréje szerepel. Én szeretném kérdezni, hogy itt mi történt, hogyan sérült meg ez a lámpatest. Egyébként nyilván nem vitatom a szükségességét. Ugyanezen pont L alpontjában 5 millió forintot költünk peres ügyekre. Hát ezt nagyon szeretném, hogyha sokkal részletesebben kapnánk meg, hogy miféle peres ügyeket kell kifizetnünk. Ugyanitt az M pontból A tartalékból 10 millió forintot személyi költségekre csoportosítunk át, szintén azt hiányolom, hogy melyek ezek a személyi költségek. Római 2.6-os D-pontnál itt van ez a karácsonyi szaloncukor beszerzés, 370 ezer forint plusz áfa plusz járulék. Ez nyilván rendben van, viszont itt azt szeretném megkérdezni, hogy ezek a dolgok, ezek nem, tehát hogy nem lett volna esetleg beszerzési eljárás köteles. Harmadik rész, 7-es pont. Itt az óvodák és a JIK kérik azt, hogy dologi keretről éven túl elhasználó eszközök beszerzésére csoportosítjunk át. Most ennek nyilván semmi akadálya, viszont itt vannak benne ilyen sok százezres milliós tételek, és ugye a mi költségvetésünk általában úgy épül föl, és egyébként más intézmények ugyanebben az anyagban is megadták azt, hogyha ilyen nagyobb tételű beszerzéseket végeznek, akkor melyek ezek az eszközök? Én egész konkrétan a JIK-nek a 72, 101, 102 és 103-as címeinél vagyok erre kíváncsi. Nyilván, ha ez most nem megy fejből, akkor írásban is jó lesz képviselői kérdésként kezelve. Jó, köszönöm szépen.
Többen fogunk akkor válaszolni képviselő kérdéseire. Elsőként a sorrend szerint Egri Attila, a polgármester úr, tanács.
Köszönöm a szót, polgármester úr. A saját keretnél a felhasználás, a banki pénzügyi tanácsadó biztosan tudja, képviselő úr is, hogy folyamatban van egy közbeszerzési eljárás folyószámla vezetéssel kapcsolatban, és itt kérünk pénzügyi tanácsadást, a kiírásnál is igénybe vettük, illetve most a bírálatnál is igénybe veszük a tanácsadónak a segítségét. A díjazás az ő díjazása. Köszönöm.
Sára Botonda, a polgármester úr.
Köszönöm a szót, polgármester úr. A polgármesteri keretemből két tanácsadói szerződés, ugye ez nem egy újdonság, tehát ez korábban is fenne a szerződés. Az egyik ügyek, roma ügyekben van egy tanácsadóm, aki a roma ügyekben a munkámat segíti. Tehát mindenben én sem lehetek tájékoztatott, viszont szükségét látom abban, hogy a kerületi roma ügyekben, illetve a roma kisebbség közösségben történő érdemi információkat tudjam, és amelyben tudom, akkor a létüket segítsem. Ebben nyújt a tanácsadom segítséget. A Teleki téri piac pedig egy két hónap, az is egy korábban fennálló szerződésnek a két hónappal történő meghosszabbítása, amely a mostani felújítás és a jelenlegi piacvezetőnek a hiánya miatt szükségszerű, amelyet pótoltunk, tehát ezt kettő hónapra, tehát február végéig hosszabbítottuk meg. A jövőben nem lesz a korábbi tanácsadóra szükség. Egyébként a tanácsadó pedig 26 évig vezette a piacot korábban, és tekintettel arra, hogy a polgármester úr a Teleki piac ügyeit rám bízta, ebben kértem a tanácsadómtól segítséget, hogy az ott szakmai döntésekben megfelelő döntéseket tudjunk hozni, és ebben segítségemre legyen. Ez korábban is, ebben sincs semmi újdonság, korábban fennálló szerződés. Képviselő, az a jó hírem, hogy februártól, illetve március 1-től már nem kívánjuk meghosszabbítani tekintettel az új piac vezető személyére. Egyébként én nagyon szívesen foglalkoztatnám tovább, hiszen nagyon szakmailag nagyon hasznos tanácsokat adott, ő maga nyugdíjas kora tekintetében nem vállalta tovább ezt a megbízatást, tehát nem rajtam múlott, hanem rajtam múlott. Tekintette, de felajánlotta egyébként, hogy bármikor segítségére van az önkormányzatnak a jövőben is, akár telefonon meg lehet őt kérdezni. Köszönöm.
Kovács Attóra, Kisfaló Kft. Ügyvezető igazgatója.
Köszönöm szépen, polgármester úr. Két kérdést tett fel a képviselő úr, amelyen szeretnék reagálni. Az első a közműdíjak és a gyors szagát karbantartás átcsoportosítása. Ez valóban úgy van, hogy a képviselő úr gondolta, a gyors szagát karbantartás tevékenységhez szükséges plusz forrásokat kívántuk biztosítani ahhoz, hogy a december hónapban is biztonságra el tudjuk látni ezt a feladatot. A másik kérdés a végrehajtás kiköltöztetése vonatkozott. Én nem vagy nem projektben való gondolkodás vezette fel ezt az igényt, hanem az, hogy abban a szakaszban állnak ezek a végrehajtási folyamatok, hogy a végrehajtási költségeket meg kell fizessük. És miután több ilyen ügyünk van, vagy sok ilyen ügyünk van, inkább így mondom, ezért kértük, hogy ne álljanak meg az ügyek, mehessenek tovább, mint a moratórium időszakában is legalább a felkészülés bonyolíthasson. Ezért kértük ezt a forrást.
Jegyzőasszony, parancsolj!
Köszönöm szépen! A lámpatest cseréjével kapcsolatosan majd a főépítő úr fog válaszolni. A peres ügyes átcsoportosítás, ott az egyességre lett, a force faktoros egyességre az átcsoportosítás, ami bizottságon is volt, bár döntést nem hozott a bizottság, de ezt az átcsoportosítást akarja. A személyi költségek azok célfeladatok kiírására lett átcsoportosítva, ami munkakörben nem tartozó feladatokra. A szaloncukor beszerzésnél pedig volt beszerzési eljárás, csak ugye ez nettó 1 millió forint alatt a jegyző saját hatáskörbe dönt, úgyhogy ennek a beszerzésnek az iratai azok megtekinthetők a jegyzői kabinet vezetőjénél. A JIK óvodák karbontartási átcsoportosításával kapcsolatosan ott egy jogszabályi változás történt, vagyis a kísértékű eszközöket az új szabályozás alapján felhalmozási kiadásként kell könyvelni, úgyhogy ez jelentette. És akkor kérem szépen a főépítész urat, hogy...
Bocsánat, miért a főépítész ura, a polgármester úr szeretne a peres ügyekhez egy kiegészítést tenni.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Ugye a peres ügyel kapcsolatban annyit vázatosan mondanék el, tekintettel arra, hogy képviselő nyilván azért érdeklődik, mert ebben egy döntés született, csak hogy nagyjából lássák, hogy miért volt szükséges a döntés ebben az ügyben. Korábban az önkormányzat egy felújítás kapcsán, ami megrendelő, érvényesítette egy garanciát, nagyon helyesen, hiszen a vállalkozó garanciás időn belül nem végezte el a felújítási munkálatokat, és lehívta a garanciát. Közben az ingatlan, ami az önkormányzati volt értékesítésre került, ezért a garanciális problémákat vagy kihajtásokat nem tudta ebből a garancia összegből érvényesíteni. Tekintettel arra, hogy a vállalkozó, aki a másik oldalon állt, felszámolás alá került, és a felszámoló peres eljárást indított a garanciából lehívott összeg elszámolása tekintetében, és a peres egyességre azért volt szükség, mert másnap, vagy talán két napon belül volt a tárgyalás, és az önkormányzat számára a per kimenetelének a jövőbeni döntéshez képest egy kedvezőbb javaslatot tett a felszámoló, és ezért az önkormányzati érdek azt kívánta, hogy ezt az egyességet a perben az önkormányzat fogadja el. Ezt a döntést, és azért én adok tájékoztatást, mert nyilván alapesetben a bizottságnak kellett volna meghozni, de miután a másnap vagy két napon belül volt a tárgyalás, ahol ezt a döntést ezt a presidéseket el kellett fogadni, illetve ebből nyilatkozni kellett, ezt a döntést én hoztam meg. Én azt gondolom, hogy az önkormányzat szempontjából és a per jövőbeni kimenetele szempontjából ez egy helyes és jó döntés volt. Úgyhogy erről szerettem volna akkor részesebben tájékoztatni a tisztelt képviselőtestületet.
Főépítész úr, parancsoljon!
Köszönöm a szót. A lámpaoszlopal kapcsolatban az a helyzet, hogy ez a MNP3 közút építései kapcsán került kijelzésre ez a lámpaoszlop, és rá körülbelül egy olyan 4-5 hónapra szeptemberben értesültünk róla, hogy ez az oszlop megsérült. Neki ment egy autó, és az önkormányzat ilyenkor az oszlopot, mint tulajdonos, ugye mi állítottuk föl, kénytelenek vagyunk mindenképpen javítani, mert hogyha nincsen üzemképes állapotban, akkor a BDK nem üzemelteti a közvilágítási oszlopot, és ez a költség ez erre szolgált.
Köszönöm. Hozzám volt még egy kérdés a gazdasági tanácsadói témában. A Városgazdálkodás és Pénzügyi Bizottság, illetve a képviselőtestület gazdasági témájú előterjesztéseinek véleményezésére, illetve annak utólagos különös tekintet a bizottsági üléseken meghozott döntések utólagos kontrolljára vonatkozik. Nekem erre szükségem volt egy átmeneti időre. Az úr tevékenységére egyébként régi önkormányzatot ismerő emberről van szó. Arról nem is beszélve, hogy én magam ugye nem tudok jelen lenni a VPB ülésein, és ez az ő feladata, hogy az ottani előterjesztésekről számomra összefoglalót írjon, illetve jelezze, hogyha valamelyik döntése a bizottságnak az önkormányzat érdekeivel polgármesteri szempontból ellentétes, ugyanis abban az esetben föl fogom függeszteni. Ez a rövid válaszom. Komási Ákos képviselő úr, parancsolja.
Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. A konkrét kérdésgyűjteményem túlnyomó többségét Jakabfi képviselőtársam előtte, úgyhogy két kérdésem maradt, ami közvetve kötődik az előterjesztéshez. Ez egyik a, mondom a pontot, ez a római 2-es, arab 5-ös per B. Mindegy, a Tónai Lajos utcai kigyulladt házzal kapcsolatos, ez a gázszolgáltatás hiánya kapcsán felmerült kompenzáció. Értem, tudjuk, döntés született róla teljesen ennél, csak az a kérdésem, hogy sikerült-e akkor teljes egészében a Tónai Lajos utcai kigyulladt házat, a Bölcső Benedetti ház ügyét lezárni, vagy számítsunk-e még meglepetésekre itt a kiköltöztetés, visszaköltöztetés és egyebek kapcsán. A másik pedig ugyanennek a arab 2-es, római 5-ös pontnak a D pontja, ez a Lujza utca 22 életveszélyessé vált felének az egyik lakásból történő kiköltöztetése. És az a kérdésem, hogy ugye megoldott a lakhatása annak a lakónak, akit 3 millióval váltottunk meg, mert hogy ebből túl sok helyen lakást nem fog venni Budapesten, az tudható. A másik pedig, hogy mikorra várható befejezése ennek a szerencsétlen Lujza 22-es kálváriának, mert hogy ugye az életveszélyes fele a háznak az még mindig lakott tudomásom szerint, és szerintem mindegyünk érdeke, hogy minél hamarabb sikerüljön lezárni. Érdeklődöm, hogy... Köszönöm szépen.
Kovács Otto, ügyvezető igazgató úr, parancsolja.
Köszönöm szépen a szót. A első kérdés a Tolnai utca 21-es épületégés. A visszaköltöztetések lezárultak, a felújítás elkészült. Azt hiszem, hogy egy lakó nem költözött még vissza, de ő azért nem, mert ő a saját ízlése szerint szerette volna még a lakását csinosítgatni, és addig lakik abban a lakásban, amelyet a számára biztosított. Ezt követően ötön tud költözni, szerintem még ebben a hónapban történik ez meg. Semmilyen más kiadás már ezzel kapcsolatosan nem beülhet fel, és nem is lesz már lezárult ez a ügy. A másik, a Lujza utca 22. Még 4 olyan ügyünk van, amelyik a folyamatban van a bérlőkkel. Ez a 4 ugye a hétfői bizottságülése fog előterjesztésre kerülni, mind a 4, és akkor onnantól kezdve, amennyi a bizottság elfogadja a javaslatunkat és a bérlők kéréseit, szintén lezárható. Egy kis idő még biztosan lesz egyébként, mert hogy fel kell újítani a lakásokat, ahova ők átköltöznek, de eközben már lehet a beszerzési eljárásokat bonyolítani. Életveszély ott jelen pillanatban egyébként nincs.
Erős Gábor képviselő.
Köszönöm a szót, egész rövid leszek, mert amit konkrétan kérdeztem volna, azt is én is úgy vagyok vele, mint Komás Ákos, ahogy Jakabfi Tamás képviselőtársam már föltette, sőt többet is kérdezett. Egy pontnál pontosítanék, vagy mennék még tovább. A 2x2-nél van egy olyan elgépelés, ami kicsit kínos, én azt kijavítanám, mert a díj szó helyett az szerepel, hogy díja, és az olyan, mintha Egri alpolgármester úr saját magának utalt volna díjat, nehogy véletlenül valaki félreértse. Egy A betű, egy birtokos rang ilyen sokat tud változtatni egy mondat értelmén. Ehhez kapcsolódóan az általános jellegű megjegyzésem pedig az volna, hogy éppen miatt, hogy ilyen félreértéseket a jövőben elkerülhessünk, és ne kelljen az ellenzéki képviselőknek rákérdezni egyes pontokra, esetleg fontolják meg, hogy az ilyen típusú előterjesztéseknél azokat a plusz információkat, amik nek az igénye itt is most fölmerült, tehát hogy mondjuk adott esetben egy ilyen megbízási díjnak mi a tárgya, azt hiszem, hogy ezt egy fél mondattal le lehet írni, és be lehet írni egy ilyen előterjesztésbe, és akkor nincsenek félreértések. Egyúttal ez próbája is lehetne annak az átláthatóságnak, amit ugye mindannyian olyannyira áhítunk. Még azt is el tudnám képzelni, hogy tehát vagy egy fél mondattal a törzsszövegbe, vagy ha ez nem lehetséges, akkor egy lábjegyzettel az oldalajára, vagy ha még ennél is átláthatóbban szeretnénk működni, akkor akár egy hiperlinkkel is kiegészítve, ami elvezeti az olvasót arra a helyre, a józsefvárosi honlapon, ahol az adott szerződés, amit Egri Attila, hát nem saját magával kötött, hanem valaki mással, arra az oldalra elvezeti az olvasót, és akkor minden információ, igény és éjség ki lenne elégítve. Köszönöm szépen.
Az átláthatóságról képviselő csak maga áhítozik, mi már rég megvalósítottuk, de erről majd később, ha jól értem, még vitát nyitunk. Kérte, hogy egy rövid félmondattal utaljunk a szerződés tárgyára. Banki pénzügyi tanácsadói megbízás. Itt van benne ez a rövid félmondat. Nem tudjuk még, hogy mit kéne beleírni, amire ön gondol. De talán Egri Attila, a polgármester úr, mivel a saját ügyéről van szó, majd elmondja, hogy hogyan látja a helyzetet.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Tehát ahogy itt a bekezdés tartalmazza, és ha egész precízek akarunk lenni, akkor ugye ez pontosan arról szól, hogy az alpolgármesteri keret terhéről átcsoportosításra került egy másik előirányzat terhére. Tehát még nem is én kötöttem a szerződés személy szerint. A hivatal munkáját segíti a tanácsadó. Egyszerűen itt a finanszírozás már az év végén nem volt máshogy megoldható, és nálam szabad keret volt az alpolgármesteri kereten, átcsoportosítottuk a 11.706-osra, ahon utána már felhasználásra került, és egészen konkrétan a hivatal pénzügyi osztályának a munkáját segíti a tanácsadó. Köszönöm szépen.
Simon György képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. Részben már a kérdéseim föllettek téve. Én egyetlen egy dolgot szeretném kiegészíteni. Én kerestem benne egy tételt, amit úgy gondoltam, hogy mindenképpen meg fogok majd benne találni, hogy az elmúlt év, 2014-es év második felében kikerültek az utcanév táblák fölé a józsefváros újjáépült táblák. Én ennek a költségét úgy gondoltam, hogy ez módosította volna szerintem a 2014-es költségvetést. Erre vonatkozó nem találtam semmi adatot, hogy ez mennyibe került az önkormányzatnak, és kellett-e módosítani a költségvetést.
Ez egy tervezett költsége volt a tavalyi évnek, utólag nem szorul módosítás.
Ez tervezett volt, ez a utólag. Ennek a költségvetését meg lehet valahogy tekinteni?
Hát a honlapon, de elküldjük e-mailen azt a részt, ha gondolja képviselő.
Ezt nagyon megköszönöm.
Napirend vitáját lezárom. Az alpontokkal együtt három pontból álló határozat minősített többséget igényel, kérem szavazzanak. Tizennégy igen, egy nem, három tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Három paragrafusból álló rendeletről is minősített többséggel kell döntenünk, kérem szavazzanak. Tizenhárom igen, egy nem, négy tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta. Kettes napirend a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztotta meg illető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése. Írásbeli előterjesztés, napirend vitáját megnyitom. Vitát lezárom, két pontból álló határozat minősített többséget igényel, kérem szavazzanak. Tizenhét igen, nulla nem, egy tartózkodással a testület elfogadta. A városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések következnek. Elsőként javaslat a Korvin sétány program megvalósításával kapcsolatos felajánlások elfogadására. Írásbeli előterjesztés, napirend vitáját megnyitom. Komási Ákost illeti a szó, parancsoljon.
Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Mindenek előtt hadd jelezzem, hogy szerintem a nagyon ritka egyik megjelenulását látjuk annak, amit most tudom, milyen magyar szakkifejezéssel, de ilyen corporate social responsibility-nek hív az angol. Ez a társadalmi vállalati, társadalmi felelősségvállalás, mondjuk CSR, igen, egy esete, és én tényleg rendkívül, de most viccen kívül, elnézést, nem jutott eszembe a magyar kifejezésre, viccen kívül nagyon fontosnak lépésnek, és én értemben előrelépésnek tartom Józsefváros, ha úgy tetszik, helyi politikai kultúrájában, hogy hogy egy befektető, ha úgy tetszik, közcélú felajánlásként járul hozzá a negyed befejezése végén ilyen feladatokhoz, amelyek itt az előterjesztésben szerepelnek. Egy kérdésem van, amit halkan már informálisan itt az ülés előtt föltettem, de azért meg kell kérdeznem, mert minden első rendése, minden racionális élve mellett szólna, hogy ezt a Práter 55-öt felújítani, ezt teljesen fölösleges. Én értem, tehát hogy ez egy egyedülálló romos ház ott a, tulajdonképpen a teljesen kiürült, a Práter utcának azon teljesen kiürült részének a végén szemben a Pázmány informatikai karral. Nem lehetett volna célszerűbb ezt az egyébként önkormányzati tulajdonú bérházat kiköltöztetni, és szépen elbúcsúzni tőle, és adott esetben a környéken épülő, remélhetőleg szép új, dinamikus környékbe egy tökéletesen belepasszoló építményt hagyni ott felépülni helyette. Még akkor is, hogyha drágább, mint a kicsinosítás ennek a romhalmaznak, szerintem érdemes lenne ezt megfontolni. Köszönöm szépen.
Egri Attila, a polgármester úr válasz.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Először is szeretném leszögezni, hogy a Korvin sétány programot jó 10 évvel ezelőtt fogadta a testület. Egy kötött pályán haladunk, nekünk azt kell végrehajtani. Ha itt bármiféle módosítást szeretnénk, akkor az újabb sorozatos eljárásokat kéne lefolytatnunk. Hogyha szeretnénk bővíteni a befektetői területet, vagy egyéb más elképzelésre szeretnénk módosítani. De a legegyszerűbb indok talán az, hogy amit a képviselő mond, kézenfekvőnek tűnhet, azonban nagyon komoly költségvetési fedezetet kéne amögé biztosítani, hogy ezt a házat leürítsük, hiszen rengeteg albetét van benne, utána még el is kéne bontani a területet. Én azt gondolom, hogy minden bizonnyal a szerződés megkötésekor ezek a szempontok játszhattak szerepet, amikor ez az épület kimaradt a befektetési területből, és úgy döntött az akkori önkormányzati vezetőség, hogy mégsem kívánja ezt az épületet lebontani. Egyébként úgy tűnik, hogy tehát statikájában nincsen probléma az épülettel. Most az, hogy mondjuk a homlokzata romos, vagy éppen az elektromos hálózatot, ahogy itt az előterjesztés is mutatja, fel kell újítani, rengeteg ilyen ház van a kerületben. Ha egyképpen járnánk el, akkor rengeteg épületet bonthatnánk le, és költöztethetnénk ki a lakókat az épületből. Köszönöm.
Pintér Attila képviselő úr, parancs.
Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, hát megmondom, őszintén engem is megdöbbentett ez a Práter utca 55-ös felajánlás. Egy kicsit szokatlannak találtam, hogy ilyenfajta felajánlás érkezik től a Korvintól, tehát azon próbáltam gondolkodni, hogy ezt ők miért tették, tehát mi nekik a érdekük, a hasznuk ezzel kapcsolatban, mert azt értem, hogy a gyakoribb, tehát a Korvin sétányon a gyakoribb takarítást azt nyilvánvalóan jól felfogott saját érdekükből végzik, hogyha nem elegendő, amit a JVS végez, akkor ők kitakarítják még többször, hogy kellemesebb legyen ott a környezet, de hát ez a Práter utcával kapcsolatban. Értem én a alpolgármester úr felvetését, hogy sok pénzbe kerülne a kiköltöztetés. Én nem is erre céloztam, vagy erre gondoltam, egyszerűen csak furcsának találtam, hogy ők tulajdonképpen akkor mit fognak kapni lényegében ezért a pénzért. Tehát nem tőlünk, nem az önkormányzattól, hanem mi az ő elvárásuk, vagy a szándékuk. Köszönöm.
Jó az együttműködés. Régóta törekszünk arra, hogy a kerületi nagyvállalkozókkal, befektetőkkel jó együttműködésünk legyen, inkább így fogalmazok. Nem ez az első eset egyébként, amikor ha nem is ilyen léptékben, de ilyen típusú megállapodás köttetik. Hozzáteszem önnek, hogy a befektetők, illetve a kerületben dolgozó nagyvállalatok, nagyvállalkozók nem ellenségei a kerületnek, az más kérdés, hogy régen nem alakult, vagy nem így alakult ki ennek a kultúrája, és az a jó tapasztalatom halmozódott fel az elmúlt években, hogy kerület számára fontos ügyekben legyen ez egy házfelújítás, de legyen ez akár egy óvoda rendbehozatala, vagy a Heimpál kórháznak az eszközbeszerzését illető segítség, akkor ők rendelkezésre állnak, tehát a helyi nagytőkések, befektetők, vállalkozók nem ellenségei a kerületnek, fogják így föl, ne keressenek semmi hátsó magyarázatot erre, rendes emberek, jól együttműködünk, fognak segíteni, hogyha szükség van rá. Egyébként a társadalmi felelősségvállalás jegyében már mondom, önök is tanulni lehettek annak, hogy volt erre példa. Egyébként van erre példa a kolónián is, vagy tehát lesz erre példa, ahol helyi nagyvállalkozó segíti egy lakóközösség életét. Az önkormányzatnak mediátori feladatai vannak ebben a helyzetben. Mi össze szoktuk hozni ezeket a problémákat azokkal az emberekkel, akik ezt meg is tudják, hogy anyagi lehetőségeik képessé teszik őket arra, hogy megoldják. Úgyhogy ördögtől való magyarázatot nem, ne keressenek benne. Jakabfi Tamás képviselő urat illeti a szó.
Köszönöm szépen. Én eredetileg nem terveztem hozzászólni, viszont Pintér Attila képviselő úr megpendítette, hogy nem érti, hogy miért történt ez a felajánlás. Hát akkor engedjék meg, hogy én hadd spekuláljak egy kicsit ezzel kapcsolatban. Én azt feltételeztem, amikor elolvastam ezt az előterjesztést, hogy nyilván, hogyha a Práter 55 felől nem nyílnak ezek az ablakok abba az irányba, akkor elképzelhető, hogy értékesebb lesz az a telek, amelyik irányába nem nyílnak ezek az ablakok. Tehát, hogy a beépíthetősége az megváltozik, tehát konkrétan én arra gondolok, hogy akkor arra a tűzfalra is rá lehet építeni. Úgy gondolom, hogyha így van, akkor ezzel igazából semmi probléma nincsen, és nem kellene letagadni. Ha meg nincs így, akkor meg csatlakozok Pintér képviselő úrhoz, hogy én sem tudom, hogy mi motiválta a céget, viszont örülök neki, hogy felajánlották. Köszönöm.
Napirend vitáját lezárom. 6 pontból álló határozat minősített többséget igényel, kérem szavazzanak. tartózkodással képviselőtestület elfogadta. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések következnek. Ennek első pontja a javaslat az önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló 34/2013-as rendelet módosítására. Írásbeli előterjesztés, napirend vitáját megnyitom. Komási Ákos képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, egyrészt szerintem az egy nagyon hasznos elképzelés, hogy kinyílik a prioritásként ismert társasház felújítások kapcsán az erre nyújtott támogatások sokszínűsége, gyakorlatilag minden belefér. A kérdésem az arra vonatkozik, hogy az egyes merékletben meghatározott támogatható felújítási munkálatok az prioritási sorrendet tükröz, vagy pedig csak egy minden prioritási sorrend nélküli lista, és ha prioritási sorrendet tükröz, akkor javasolnék módosítást benne, de nem tudom, hogy igazából azt tükröz-e. Köszönöm.
Nem prioritást tükröz, egy felsorolás, egy módosítható felsorolás. Jakabfi képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Én itt a másik részéhez szeretnék hozzászólni, amikor a 4. paragrafus 7-es D pontot módosítanánk, miszerint hiteles tulajdoni lap helyett legyen elég nem hitelest beadni, és aminek az az indoklása, hogy az önkormányzat amúgy is kap értesítést levélben a földhivatalról, hogyha bejegyezték ezt a jelzálogjogot. Hát én meg azt javasolnám, hogy ez esetben szerintem tegyük be az ügyiratba ennek a levélnek a fénymásolatát, és szerintem egyáltalán nem szükséges akár nem hiteles tulajdoni lapot bekérni az ügyféltől. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nem csak a költségeit, hanem az adminisztrációs terheit is tudnánk csökkenteni a pályázó társasházaknak. Köszönöm.
Sára Botonda, a polgármester úr válaszol.
Köszönöm szépen. Tehát ugye a jelzálogjogbejegyzés biztosítása az a támogatottnak a kötelezettsége, tehát az, hogy valamilyen módon igazolja, hogy ez megtörtént, ez az ő kötelezettség. Egyébként a nem hiteles tulajdoni lap az interneten keresztül letölthető, a Takarnet rendszerből, és egyébként 1000 forint a költsége. Én azt gondolom, hogy a támogatáshoz és a magához, a eljáráshoz képest ez nem egy olyan számottevő költség. Azért vitatkozni képviselő úrral, mert valóban alapesetben az arról szól, a bejegyzésről szóló végzést minden érintett megkapja, tehát a jelzálog jogosult és jelzálog kötelezett és tulajdonos is megkapja. De mi van abban az esetben, ha nem? Én azt gondolom, hogy a hivatal munkáján egyrészt egy kötelezettség a támogatott és a jelzálog kötelezett felől, másrészt pedig önkormányzati érdek, hogy bejegyzésre kerüljön, másrészt a hivatalnak a munkát is megkönnyíti, és azt gondolom, hogy ezzel ellentétben olyan adminisztratív és költséget nem jelent. Pontosan ezért van benne egyébként, hogy a nem hiteles, hiszen a hiteles tulajdonlap az 6250 forint, míg a nem hiteles, az elérhető az interneten keresztül is, tartalmilag ugyanaz, és ez egy 1000 forintos költsége van. Én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan nagy teher a támogatottak részére. Köszönöm.
Napirend vitáját lezárom. 4 paragrafusból álló rendeletről kell minősített többséggel döntenünk. Kérem, szavazzanak. Igen, 0, nem 1 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. 2. pontban a javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013-as rendelet módosítására írásbeli előterjesztés, a napirend vitáját megnyitom. Jakabfi képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Van egy javaslat ebben az előterjesztésben arról, hogy bővítsük ki a turisztikailag kiemelt közterület fogalmát a Palota-negyeden túl egészen a Fiumei Orci útig. Én eltűnöttem azon, hogy ez mit is jelenthet. Rá is kerestem, és mindösszesen a filmtörvényben találtam meg ezt a hivatkozást, amin egyébként elcsodálkoztam, mert köze a filmforgatásoknak a turizmushoz, de ez egy mellékszál. Méghozzá annak abban a részében, amely azt szabályozza, hogy mennyi pénzt lehet kérni közterület foglalásokért, filmforgatás esetén. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e még ennek a fogalomnak máshol jelentősége, viszont ha nincs, akkor meg az lenne a javaslatom, hogy az ilyen turisztikailag kiemelt terület az a kerület egész területe legyen. A második pontban ugye megkaptuk ezt a díjtáblázatot, amely a közterületfoglalások idei árait tartalmazza. Itt sajnos nem mellékelték a tavalyit, és nem is utaltak arra, hogy amúgy volt-e benne érdemi változás, ugye eddig egyenletesen általában infláció követően szoktuk emelni a köztelet foglalási díjakat, kérnek erről egy tájékoztatás, hogy ez most akkor nem változott, vagy most is emeltük az inflációval. Köszönöm.
Nincs benne emelés, tehát nem változtak a díjak. Az első javaslatával pedig személy szerint, vagy javaslatával személy szerint semmilyen kifogásom nincsen. Hát, ha azt a testület el tudja fogadni módosító javaslatként, akkor én így terjesztem a testület elé, legyen az egész kerület területe. Ha nincs más, akkor ezzel a értelemszerű módosításával a javaslatnak a napirend vitáját lezárom, és a négy paragrafusból álló módosított rendelettervezetről kell döntenünk minősített többséggel. Kérem, szavazzanak! Nulla tartózkodással a testület elfogadta. Hármas pontban javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására a fővárosi területfejlesztési programmal összefüggésben. Írásbeli előterjesztés, a napirend vitáját megnyitom. Vitát lezárom, egy pontból álló határozatról egyszerű többséggel döntünk, kérem szavazzanak. 18 nulla tartózkodással a testület elfogadta. Négyes pontban javaslat az integrált településfejlesztési stratégia elkészítése céljából együttműködési megállapodás megkötésére és városi koordinátor kijelölésére. Írásbeli előterjesztés, napirend vitáját megnyitom. Komási Ákos képviselő úr, parancs.
Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, csak annyi a kérésem, hogy a városi koordinátorról a lehet, hogy én olvastam túl figyelmetlenül, de hogy a nevénél többet nem tudhatnánk, hogy ki jöjj és miben segíti az önkormányzat munkáját. Köszönöm.
Főépítész úrnak megadom a szót, válaszadás.
Köszönöm a szót. Ugye ez a belügyminisztériumnak volt egy pályázata, amin mi indultunk, és mi is bejutottunk 14 kerület összesen a fővárosban, ahol tulajdonképpen a belügyminisztérium finanszíroz egy olyan helyi településfejlesztési stratégia elkészítését, ami egyébként az önkormányzatnak lenne a dolga. Nyilván ez egy nagyon előnyös helyzet, és ebben még egy ilyen városi koordinátor szerepet is elvár a belügyminisztérium, és egyébként egy finanszírozást is ad hozzá, akinek az a dolga, hogy tulajdonképpen kapcsolatot tart az önkormányzat, illetve azon konzorcium között, akit a belügyminisztérium egy másik megbízás keretében megbízott azzal, hogy ezeket az integrált településfejlesztési stratégiákat elkészítse. Ez a városi koordinátornak a feladata, tehát tulajdonképpen egy közvetítő szerepet lát el, és az információkat gyűjti össze és továbbítja mindkét irányba.
De hogy ki ő? Tehát, hogy a nevén kívül mit tudhatunk róla? Hogy a képviselő úr, ennek ez volt a kérdés.
Igen, tehát a Városfejlesztési Irodának a munkatársa, Szarka Túróci Tíme, akit erre javasolunk. Itt dolgozik a hivatalban. Nincs most itt.
Mire kíváncsi még a képviselő? Esetleg a telefonszámát elküldjük.
Köszönöm szépen. Telefonszámát nem kérem, csak a tisztelettel az annyi a kérdésem, hogy jól értem, akkor elsősorban koordinációs, adminisztratív feladata van. Például annyit mondjon már erről a fejlesztő, hogy ő építész egyébként, vagy nem, meg szóval ilyenekre gondoltam, tehát hogy tudjuk már, hogy kit nevezünk most ki városi koordinátornak, úgy nem csak nevében és személyben, hanem szakmai munkájában, hogy mivel szolgálta meg ő azt, hogy ő lesz a jó városi koordinátor. Biztos, hogy így, vagy gondolom bizonyára így van, csak tegye meg, hogy kifejti egy kicsit hosszabban. Köszönöm.
Főépítész úr, parancsolj.
Igen, tehát ugye az a helyzet, hogy itt egyébként a belügyminisztériummal ez egyfajta vita volt a szerződés előkészítése kapcsán, hogy miért nem mondjuk valamilyen felelős személy a hivatalból, akinek nyilván inkább, amit ön kérdez, logikusabb lenne egy ilyenfajta kapcsolattartásról kinevezése, csak valami miatt az a szabályrendszer, amivel a belügyminisztérium ezt a szerződést köti, nem teszi lehetővé, hogy semmilyen vezető személy, mondjuk hivatalban működő vezető személy ilyen szerepet töltsön be. Így tulajdonképpen egy olyan valakire kellett, hogy a választásunk essen, aki egyébként szakmilag erre alkalmas településmérnök, és egyébként ő foglalkozik a Városfejlesztési Irodában az összes ilyen típusú előkészítési munkával, tehát például a fővárosi keretszabályozás átvizsgálásával is egyéb ilyen fajta témákkal, tehát ő mondjuk én értem, szakmailag is alkalmas erre a feladatra.
Képviselő úr, parancsolja.
Köszönöm szépen, csak azt akartam egyértelművé tenni, hogy egyáltalán nem kerestem másnak a városi koordinátori pozíciót, csak tényleg az volt a kérdés, amivel válaszolt, és bizonyára ő lesz a legjobb. Egyébként a köztisztviselő szerintem a legnagyobb felelősséggel bíró állampolgár, hogyha szabad ilyet mondanom, tehát ennél nagyobb felelősséggel szerintem nincs szüksége ebben a munkában, meg egyikben sem. Köszönöm.
Én is elfogult vagyok a köztisztviselők irányában, de az orvosok, mérnökök lehet, hogy szóvá tennék ezt a mondatát képviselőnek. Szerintem minden munkában fontos a felelősség, de talán ebben ne bonyolódjunk bele. Sokkal építőbb javaslatom van, hogy zárjuk le a vitát, és három pontból álló határozatról minősített többséggel döntsünk. Igen, 0 nem 0, tartózkodással a testület elfogadta. 5-ös pont, javaslat emléktáblák elhelyezésére, írásbeli előterjesztés a polgármester asszony részéről, akinek távol létében magam is csatlakozom az előterjesztő személyéhez. Napirend vitáját megnyitom. Komási Ákos képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen, polgármester úr, én csak külön szavazást szeretnék kérni a két határozati javaslatról. Köszönöm szépen.
Rendben, ügyrendi javaslat érkezett. Ha nincs más hozzászólás, akkor a vitát lezárom. Két pontból álló határozatról külön döntünk. Elsőként értelemszerűen az első pontról kérem szavazzanak egyszerű többséggel. Igen, 0 nem 1 tartózkodással a testület elfogadta. A második pontról szintén egyszerű többséggel kérem szavazzanak. 16 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. 6-os pontban javaslata reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013-as rendelet módosítására írásbeli előterjesztés, a napirend vitáját megnyitom. Jakabfi Tamás képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni, hogy tessenek már nekem megmagyarázni, mit jelent az, hogy kirakat vitrin csak funkcióváltó területeken létesíthető. Köszönöm szépen.
Főépítész úrnak adom meg a szót.
Köszönöm a szót. Tehát itt ebben az esetben a funkcióváltó terület azt jelenti, hogy olyan terület, amelyik mondjuk korábban másfajta városi működést mutatott. Tehát mondjuk, hogyha olyan utcákban, ahol korábban lakó típusú, tehát olyan utcákban, ahol korábban lakó típusú épületek voltak, és ott ilyenfajta funkcióváltás történik, ott indokolt vitrinek kialakítása. Tehát magyarul olyan homlokzatokon, ahol korábban más működés volt, vagy mondjuk, mit tudom én, egy olyan ipari épület utca homlokzatán, ahol egyébként kereskedelem alakul ki, ilyen helyeken indokolt a vitrin kialakítása.
Napirend vitáját lezárom. 4 paragrafusból álló rendeletről kell minősített többséggel döntenünk. Kérem, szavazzanak. 16 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a testület elfogadta. Egyéb előterjesztéseink között egy található. Egész pontosan beszámoló a polgármesteri hivatal 2014. évi tevékenységéről, írásbeli előterjesztés jegyzői részről, napirend vitáját megnyitom. Vitát lezárom, egy pontból álló határozatról kell egyszerű többséggel döntenünk, kérem szavazzanak. 16 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a testület elfogadta. Tájékoztatóink következnek. Elsőként a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről szólót tárgyaljuk meg. Írásbeli tájékoztató vitáját megnyitom. vitát lezárom, szavaznunk nem szükséges róla. A második pontban polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről. Írásbeli tájékoztató vitáját megnyitom. Jakabfi Tamás képviselő úr, parancsolj.
Köszönöm szépen. Itt látok egy ilyen pontot ebben a tájékoztatóban, hogy a Korvin Sétány Kft. Közben sem mérlege kerüljön a testület elé, nem tudom milyen fordulónappal, augusztus vagy szeptember vége, október 31-ig kerüljön a testület elé. Hát nem tudom, hogy a én memóriám hagyja ki, de szerintem ezzel én nem találkoztam, és szeretném megkérdezni, hogy mikorra készül ezzel.
Jegyzőasszony válasza.
Köszönöm szépen. Emlékeim szerint volt, ugyanis a végelszámolásról augusztusban döntött a testület, és ahhoz szükséges volt a mérleg is. Köszönöm.
Napirend, tájékoztató napirend vitáját lezárom. Harmadik pontban tájékoztató dr. Erős Gábor képviselő átláthatósági elképzeléseiről, ötleteiről. Napirend vitáját megnyitom. Erős Gábor képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. Hát azt hiszem, hogy új korszak kezdődik a magyar politika történetben. Valószínűleg olyanra még nem volt precedens, hogy egy ilyen nagyhatalmú polgármester, mint Kocsis Máté, egy egyszerű ellenzéki képviselő elképzeléseiről szóló tájékoztatót nyújtott volna be bármely önkormányzat képviselő testületének. Ezért ez mindenképpen egy nagy élmény számomra, hogy én lehetek az, akinek az elképzeléseiről tájékoztatja ön a képviselőtestületet és a józsefvárosiakat. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmét, miközben megköszönöm, hogy ilyen figyelmesen elolvasta azt az anyagot, amely nem az előterjesztésem. Szeretném akkor itt is jelezni, hogy amit én előterjesztettem, az nem az, amit ön kijegyzetelt, mert amit ön kijegyzetelt, az egy a jegyzőasszonynak átküldött dokumentum, ami annak az egyeztetésnek lett volna az alapja, amire sajnos nem került sor, nem az én hibámból jegyzőasszony jelezte, hogy szabadságolások miatt nincs erre idő. Ezért állapodtunk meg jegyzőasszonnyal abban, hogy két lépcsőben terjesztem be az átláthatósággal kapcsolatos elképzeléseimet. Első lépcsőben beterjesztettem valami egészen mást, mint amit ön itt kommentált, és második lépcsőben terveztem, ahogy mondom, jegyzőasszonnyal megállapodtunk, hogy a konkrét józsefvárosi helyzetre adaptált rendelettervezetet beterjesztem. Amit első lépcsőben beterjesztettem, az nem más, mint egy fajta szándéknyilatkozat, amelyben egyébként ön lett volna megnevezve, mint az a személy, akivel közösen egyeztetve kialakítjuk az átláthatóság növelésére vonatkozó szabályokat. Végül tartalmilag szeretném azt mondani, hogy ahogy ön így végigment ezeken a pontokon, van egy jó pár félreértés. Ugyanis az, hogy valami nyilvános, az még nem jelenti azt, hogy valóban hozzáférhető. És ugye az átláthatóság nem csak egy ilyen formai dolog, hanem nagyon fontos, és az átlátszó, valamint a K-monitor által kidolgozott rendelet tervezett alapján elmondhatom, hogy nagyon, nagyon fontos, hogy kereshető, és megtalálható, és közérthető formában legyenek fönt az információk. Mondok egy példát önöknek, talán így érthetőbb lesz. Ez pedig arról szól, hogy Áder János, talán hallották a napokban, kicsit mérges volt, mert aláírt egy törvényt, amivel nem értette egyet. És el is mondta, hogy ő valójában ezzel nem értette egyet, talán emlékeznek rá, hogy miért. Egy törvény mellékletében, egy egész eldugott helyen, egy egész furcsa néven szerepelt egy olyan félmondat, ami szerint a környezeti termékdíj kötelessé teszik a napelemeket, tehát ami a megújuló energiákról szól, azt adóztatják meg, minthogyha a környezetszennyezést okozna. Ez mutatja, hogy még egy törvényben is el lehet bújtatni úgy valamit, hogy se kormánypárti, se ellenzéki képviselők, se szakértők, se senki ne vegye észre, sőt, még maga a nagy tekintélyű jogász végzettségű köztársasági elnök se, és aztán magára haragszik, hogy jaj, nem vette észre. Ez a különbség a között, hogyha valami formálisan fönt van adott esetben eldugva valahogy egy honlapon, meg a között, hogyha valami kereshető, áttekinthető és egyszerű, mondjuk nem jogász végzettségű állampolgárok, kerületi lakosok számára is hozzáférhető. Úgyhogy ebben van egy koncepcionális vitánk, ezért a kritikai megjegyzésének egy részét én ezért tartom tévesnek, de mondom, ez egy koncepcionális vita. Egyebekben pedig örülök, hogy például támogatja a vagyonnyilatkozatok még nagyobb nyilvánosságát, ugye ott is hát nem mindegy, hogy egy borítékban van, és a helyszínen betekinthető, vagy pedig tényleg fönt van a honlapon, ezt se kell magyaráznom, de ebben például egyetértünk, és még van egy-két dolog, amiben talán egyetértünk, vagy egyet fogunk érteni. A gazdasági társaságok vezetőinek vagyonnyilatkozata kapcsán például nem értünk egyet, de meg fogom próbálni meggyőzni önt, és mindjárt el is kezdem. Például Zuglóban a fideszes képviselők szavazataival egyhangulag szavazták meg azt az átláthatósági rendelettervezetet, amely ugyanúgy a K-monitor és az átlátszó javaslatán alapult, és még egyszer mondom, egyhangulag közös akarattal fogadta el a zuglói képviselőtestület. Szeretném, hogyha ezt a példát követnénk mi is, és valóban nem csak formálisan, hanem ténylegesen is még nagyobb lenne az átláthatóság. Hogyha együtt tudunk működni abban, hogy együtt terjesszük elő a következő ülésre ezt a rendelettervezetet, akkor annak nagyon örülök, ha nem, akkor megteszem én egyedül. Köszönöm szépen.
Tekintettel arra, hogy engem választottak polgármesternek, megengedtem magamnak azt a luxust, hogy a jegyzőasszony, amikor megkértem arra, hogy tájékoztasson a képviselőtestület napirendjeinek előkészítéséről, akkor nyilván ő ezt jó közszolgaként szóba hozta, hogy van egy ilyen elképzelése önnek, és természetesen jelezte, hogy a hivatal megfelelő határidőben el fogja készíteni ezt az előterjesztést. Én mondtam neki, hogy kérem a háttéranyagokat hozzá, mert mégiscsak úgy tűnt az alap ötlet címéből, hogy fontos előterjesztésről van szó. Azt a mondatát, azt vissza kell, hogy utasítsam, hogy nem az az anyag került itt feldolgozásra és kritizálásra, amit ön benyújtott, szó szerint az került. Tehát az ön által megküldött anyagot vettük alapul, amikor sorról-sorra végigmentünk rajta, más ilyen tartalmú előterjesztést nem tett. Az elmúlt hetekben, hónapokban. Az, hogy ezt ugye az anyag minőségén látszik, hogy az átlátszó és a K-monitor dolgozta ki, azt többször én már világossá tettem, és nem vagyok egyedül a magyar közéletben, hogy ez csak önök egy nagyon szűk budapesti kör gondolja, hogy az átlátszó és a K-monitor az egy független, elfogulatlan szervezet. Politikai aktivisták dolgoznak benne, és tudja, hogy a legátláthatatlanabb finanszírozás az éppen az átlátszó.hu-jé. Titokzatos, egyébként én tudom, hogy honnan vannak a pénzek, de még parlamenti múltamból adódik, ezt nem áll módon van itt önöknek feltárni. Olyan külföldi finanszírozású politikai szervezetekről van szó, amit egyébként a társadalom többsége nem tekint független szervezetnek. Tehát lehet, hogy ön most megpróbálta itt úgy tálalni, mintha a K-monitor és az átlátszó az valami, nem is tudom, valami közjogi berendezkedésünk demokratikus legitimitását szolgáló független szakmai testület lenne, közönséges megélhetési politikai aktivisták dolgoznak. Én ezt már többször elmondtam, most is fölvállalom ezt a véleményemet. Nem emlékszem, képviselő úr, nézze rám egy picit, nem emlékszem az átlátszónál dolgozó újságírók politikai aktivitására, amikor akár ebben az önkormányzatban 2002-től indulóan olyan durva korrupciós folyamatok voltak, lakásértékesítések, üzlethelyiségértékesítések, szerződések, de nem emlékszem Zugló előző liberális vezetésének ügyében sem ezeknek az újságíróknak az aktivitására, sőt nem emlékszem az elmúlt időszakot tekintve Tóth József angyalföldi polgármester helyettesének nyilvánvaló korrupciógyanús ügyeinek firtatására az átlátszó részéről. Tehát hadd kérjem meg Önt arra, hogy a saját bejáratú liberális érdekvédelmi szakszervezeti összejöveteleiket ne hozza ide nekem, mint valami megbízható, független testületi véleményt. Egyébként kitalálhattam volna, hogy ők csinálták ezt, tehát minden, ami a kormánypárti politikusokat, polgármestereket érinti, ott követelik az átláthatóságot, egyébként más esetekben ezt aligha teszik. Szerintem egy hiteltelen szervezetről van szó, de én elfogadom, hogy Önnek fontos, tiszteletben is tartom a véleményüket, az anyag minőségéről látszott, hogy valami ilyesmi műhelyben készülhetett. Az, hogy egyébként leírja akár ez a szervezet, valamelyik szervezet, azt a nagyívű javaslatot, amit rendelettervezetben javasolnak elfogadni minden önkormányzatnál, a kedvenc részem egyébként, hogy a vagyonnyilatkozatok kerüljenek évenként aktualizálásra, az valami olyan fajta ostobaságot tükröz meg, felkészületlenséget, amit nehéz szavakba önteni, viszont érződik belőle az a fajta, az egész ötletből az a fajta, a felkészületlenségen és a helyi tájékozatlanságon túl, jelesül, hogy az elmúlt ciklusban nagyon sok mindent megtettünk azért, hogy itt átlátható működés legyen. Jakab Fild képviselő úr, Komási képviselő úr, Pintér Attila képviselő úr a megmondhatói, hogy ők maguk is többször, még a ciklus elején, ez ilyen ciklus elejé állapota egy képviselőnek, kísérletet tettek arra, hogy most itt leántják mindenről a leplet, és aztán ha szívükre teszik a kezüket, akkor be kell, hogy vallják ők is, hogy ez az önkormányzat tisztán, átláthatóan és törvényesen működik. Nekünk soha nem volt semmi titkunk, nálunk mindenbe bele lehet tekinteni, bele lehet nézni, mindent meg kiadtunk minden kérésre. Tehát, hogyha azt próbálja sugalmazni, hogy itt nálunk valamit rejtegetni való van, akkor csak jelzem, hogy ebben már másoknak is beletört a bicskájuk. Ettől függetlenül nyitottak vagyunk a további intézkedések megtételére, hogyha az a javaslat értelmes. De a vagyonnyilatkozatok évenkénti aktualizálásra kerülnek című rendelettervezetet, hát én azt gondolom, hogy barátok közt is bugyutaságnak vagy szamásságnak tudom csak minősíteni. A többi pontjáról, ahova, ha elolvasta az anyagot, ahova odaírtam, hogy megvitatható vagy semmi akadályát nem látom, ott javaslom, fogadja el azt a tájékoztatóbeli álláspontot, hogy talán márciusi testületi ülést írtunk, egy előterjesztést készítünk rá. Csak legyen kedves, azt a látszatot nem kelteni, meg nem igyekezni kelteni, hogy itt valami durva összeesküvés történik, amiről most itt az átláthatóság jegyében a K-monitor hathatós szakmai segítségével lerántja a leplet. És ha már itt tartunk, akkor tegye már meg, hogy megkéri ezeket a munkatársait, hogy barátait fele tudja, milyen viszonyban vannak, hogy egyszer hozzák már nyilvánosságra, hogy ők miből gazdálkodnak. Tegye már meg ezt nekem. Nagyon sok embernek nagyon sok mindenben segíteni a megértését a dolognak. Az átláthatóság legyen kölcsönös, én azt szeretném kérni, hogy egymás tisztelete is legyen kölcsönös, az átláthatóság is legyen kölcsönös. Angyalföldön is és Zuglóban is legyen átláthatóság, sőt a külföldről finanszírozott médiafelületek kapcsán is legyen átláthatóság. Szerintem ez így igazságos, tehát ez nem az az önkormányzat, ahol ön el fogja tudni foglalni azt a pozíciót, hogy nekünk kezdőknek megmondja, Ön, mint tapasztalt önkormányzati ember, hogy hogyan kell tisztességesen, becsületesen és normálisan önkormányzatot vezetni. Én felfedeztem már ezt a politikai szándékot önben, csak jelzem, hogy lesznek erre mindig válaszaim. Ne reménykedjen abban, hogy nagy hangoskodással és ilyen műszakértői javaslatokkal itt komoly eredményeket tud elérni. Ez az önkormányzat az elmúlt években bizonyította azt, hogy semmilyen titkolnivalója nincs a közpénzek elköltését illetően. Sőt, azt gondolom, hogy a kerület megítélésének javulása, meg az eddigi többségre leadott szavazatok nagyságrendje, az inkább a mi munkánk elismerését jelenti, és értem én, hogy sokakban van a többséggel szembeni aberrát ösztön, ez létezik, ez egy létező dolog, főleg választások nemrég történtek, és az ugye van, akiben komoly, az annak az eredménye komoly frusztrációt okozhat. Ettől függetlenül a népakarat nem volt olyan régen, tehát sok olyan szempontot tudok önnek elmondani, ami miatt én nyugodtan állok bármilyen átláthatósági vitába bele, csak szeretném, hogyha ez nem politikai indítatású lenne, képviselő úr, hanem egy jó szándékú szakma indítatású lenne. Amíg ezt nem érzem, addig én is ellenségesen fogok hozzáállni. Ha azt érzem, hogy ez semmi másról nem szól, mint valami karrierépítésről és vagdalkozásról és személyeskedésről, és olyan bugyutta szamárságokról, mint amiket itt leírásban találtam, akkor ilyen lesz a hozzáállás is. Ez az álláspontom az egész tájékoztatóval kapcsolatban. Jelesül fenntartom azt az álláspontomat egyébként, hogy márciusra egy használható előterjesztésben az átláthatóság bővítésére fogok javaslatot tenni az életszerűség keretei között. Van néhány olyan kérése, ami a költségeit illetően szerintem túlzó. Én ismerem azt a politikai szándékát az önök gondolkodói körének, tudok róla, mely szerint a nagyon nagy mennyiségű adatkérésekkel, közérdekű adatigénylésekkel megpróbálják olyan szinten leterhelni a kormánypárti polgármesteri hivatalokat, hogy az már-már működésképtelen legyen. Stratégiának nem rossz, a gyakorlatban kénytelenek leszünk válaszlépéseket foganatosítani. Olyan mennyiségű adatkérés érkezik a hivatalhoz, hogy nem fogjuk tudni a rendes munkánkat ellátni, és ha azt gondolják, hogy ezt nem fogjuk nyilvánosságra hozni, az adatkérők személyét, az adatkérőknek a szándékát, akkor tévednek. Szerintem az átláthatóság része az is, hogy közpénzen fizetett köztisztviselők munkaóráját leterhelve kik, mennyi és milyen célú adatokat kérnek. Odaadjuk természetesen, csak szeretném jelezni, hogy az adatkérésekre fordított munkaórák és az ahhoz igazított munkabérek elérik a több tízmilliós nagyságrendet évente közpénzt. Közpénzt, ráadásul ugye általában hatástalanok, tehát évek óta egyetlen egy közérdekű adatkérésből Józsefvárosban nem született semmiféle, még akár írás sem, meg semmi, tehát látszik, hogy újságírók magánemberként kérik, de aztán foltokban, újságokban felhasználják, ez mondjuk minden 30. közérdekű adatigénylés, a többi az csak arra van, hogy 7-8, de van, hogy több köztisztviselő azzal legyen elfoglalva, hogy úgynevezett közérdekű adatigényléseknek tegyen határidőn belül eleget az önkormányzat. Szerintem ez egy nagyon durva és barátságtalan, és egyébként olykor bizonyos szándékok ismertében joggal való visszaélést tükröző gyakorlat. Lelkük rajta, mi ebben álljuk a sarat, csak ne várják el tőlünk, hogy komolyan is vegyük. Ez egy politikai stratégia, nem pedig egy szakmai álláspont. Szerintem elég bőven kifejtettem a véleményemet az egészről, nyitott vagyok a bővítésére, hogyha az nem rossz szándékon alapul. És önkért most szót, parancsoljon.
Köszönöm. Lehet, hogy van egy igazi félreértés. Ez most vált számomra világosan. Kérném szépen, hogy a jegyzőasszony, hogyha esetleg meg tudja tenni, hogy ezt tisztázza, ezt a félreértést. Mert az ön válaszából most az derült ki számomra, hogy ön tényleg azt hiszi, hogy azt terjesztettem be, holott én tényleg nem azt terjesztettem be. A jegyzőasszony el fogja mondani szerintem, és nem tudom, hogy miből származik ez a félreértés, ezt tényleg sajnálom. Még egyszer abban állapodtunk meg, de ezt kérem, hogy erősítse meg, hogy két lépcsőben terjesztem elő az elképzeléseimet. Az első lépcsőben egyennél az ön által kommentált szövegnél sokkal rövidebb, és tulajdonképp csak egy szöveges keretet határoztunk volna meg, egyfajta tartalomjegyzéket, amit egy második lépcsőben töltöttünk volna meg tartalommal. Tehát amit ön kommentált, az nem egy előterjesztés. Ezzel együtt ez fontos vita, mert akkor jobban fogjuk érteni egymást. Például egy másik fontos pont az az, hogy ha egy-egy pontot így kiemelünk, mondjuk egy rendelettervezetből, hogy teszem azt, ki kell takarni a személyes adatokat, és akkor ezt is jelezte ön, hogy hát ez micsoda, hogy mondta, butaság, értelmetlenség, mert hogy ez jelenleg is így van. Igen, nem csak, hogyha egy egységes rendelettervezetet alkotunk, akkor igenis ezeknek az evidenciáknak is szerepelniük kell, hiszen a javaslatnak az egyik lényeg épp az lenne, hogy egy egységes rendeletben szerepeljen mindaz, ami ilyen-olyan szabályzatokban szerepel. De még egyszer mondom, ebben egyetértünk, csak nem kell egymást lehülyézni, mivel nyilvánvaló, hogy egy ilyen egységes rendeletben ennek is szerepelnie kell, még akkor is, hogyha ez jelenleg is gyakorlat. Ez szerintem belátható. És van még néhány ilyen pont, amiben azt gondolom, hogy valójában egyetértünk, de ingatja a fejét, akkor majd elmondja, hogy miért nem. És még egyszer, nyilván az átlátszó majd válaszol az ön vágyaira, abban biztos... Értem. Én feltételezem, hogy válaszolni fog. Ez biztos, hogy nem orosz és azeri pénzből dolgoznak. És ezért ez nem az én dolgom, hogy ezzel foglalkozzam. Az viszont biztos szintén, hogy ahogy elmondtam az elején, a zuglói képviselőtestületben a fideszesek ugyanúgy megszavazták az ezen alapuló, nyilván a helyi viszonyokra adaptált rendelettervezetet, tehát ott kialakult az együttműködésnek egy olyan kultúrája, ami ebben az esetben, mivel a szándék közös példamutató is lehet. És egyébként pedig azt ön is tudja, hogy mivel én is azt gondolom, hogy itt nincs nagy korrupciós veszély ebben a kerületben, viszont az is biztos, hogy egy ilyen hatalmas apparátus működését nem tudja egy személy átlátni. Tehát az átláthatóság az nem más, mint egy védelem mindannyiunk számára. Megvéd attól, hogy homok kerüljön a gépezetbe, a fogaskerekek közé. Megelőzés. Ez a fő funkciója, és szerintem ebben szintén egyet tudunk érteni. Úgyhogy ha ez így lesz, akkor annak nagyon fogok örülni. De még egyszer hangsúlyozom, nem formai értelemben kell az átláthatóságot biztosítani, hanem kereshető és áttekinthető módon, hogy tényleg bárki megnézhesse. És egyébként, amit ön mondott, hogy sok az adatkérés, ha ez így volna, ha áttekinthető módon lennének fönt a honlapon az egyébként megtalálható információk, akkor csökkenne az adatkérések száma is, és az a sok 10 millió forint, ami szerintem kicsit túlzás, de hogyha valóban ennyit költ az önkormányzat adatkérések megválaszolására, akkor nyilvánvalóan radikálisan csökkenne. Hiszen ki kérne adatot, ha minden adat megtalálható és könnyen megtalálható? Minek kellene akkor adatot kérni? Az adatkérések valószínűleg olyan adatokra vonatkoznak, amelyek vagy nincsenek fönt, vagy el vannak dugva, ahogy a példában szereplő Áder János által kifogásolt törvényi mellékletben. Köszönöm szépen.
Szeretném érni, hogy olyan, nem fogom támogatni, hogy olyan szabályokról alkossunk, vagy olyan elképzelésekről alkossunk rendeletet, amelyet törvény már rendez. Lehet, hogy elvszerűen bele lehet írni, de egy felettes jogszabály, ha azt rendezi, leírhatjuk, hogy évenként meg kell újítani a vagyonnyilatkozatokat, és ki kell takarni a személyiségi jogok szempontjából védendő információkat a szerződő felekről. Ilyeneket leírhatunk, de ezt törvények rendezik. Tehát lehet erre egységes szabályokat alkotni, még a törvényekkel összhangban is, de teljesen felesleges. Ezt papírgyártásnak hívják meg. Ködboxolásnak, meg aminek ki hogy nevezi. Hogy mondjam, dönthet így a képviselőtestület. Ha azt gondolják, hogy ettől stabilabb lesz a működés, hát gyártsunk le még egy papírt, de a módszert én nem tartom hosszú távon fenntarthatónak. Hát azért vannak a felettes jogszabályok. Én örülök neki, hogyha nem lát itt korrupciós veszélyt, ezen sokat dolgoztunk, hogy így legyen. De azt szeretném elmondani, hogy az adatkérések zöme az nem is erre irányul, tehát nem, nem az az adatkérések lényege gyakran, hogy bárki lát korrupciós veszélyt. Azzal minket, engem már nem szoktak megvádolni, tehát azt már világosan látják, hogy itt ilyen probléma nincs. Azért nincs igaza, amikor azt mondja, hogy ha minden elérhető lenne, akkor nem lenne ennyit adatkérés, mert egyrészt most is nagyon sok minden elérhető, tehát az adatkérések tárgyát illető, vagy tárgyát jelentő kérések, azok fönt vannak a honlapon, elérhetők. Az adatkérések motivációi, azok nem az információszerzése irányulnak gyakran. Három csoportba tudnám sorolni őket. Rossz indulat, nagyon-nagyon rossz indulat, lustaság és kíváncsiság. Az utóbbi a legjobb egyébként. Tehát amikor látszik érezni, hogy az adatkérő tényleg kíváncsi arra, hogy akár az átláthatóság égisze alatt, de kíváncsi arra, hogy mi miért történik, mi mennyibe kerül, stb. Újságírók esetében ott gyakran érzem a lustaságot, tegnap pont azt beszéltük az egyik helyettesemmel, hogy mi lenne, ha a cikket, a lejárató cikket is megírnánk helyettük itt. Tehát ők tulajdonképpen a maguk munkáját akarják megspórolni, amikor még arra sem veszik a fáradtságot, hogy az önkormányzat honlapját felkeressék, azon keressenek, nyomtassanak, stb. Ő írnak egy soros e-mailt, hogy ő a nem tudom milyen jogánál léve kéri ezeket az adatokat ilyen és ilyen táblázatos formában. Tehát gyakorlatilag a saját munkáját elvégezteti velünk, új adatokat is legyártat, amire egyébként nem vagyunk kötelesek, sokszor megtesszük, de nem vagyunk kötelesek. Világosan látszik, hogy ő a saját munkájában nem akar energiát fektetni, viszont akar minket valamivel piszkálni. És akkor van az első csoport, a rossz indulat, amit mondtam, ez ilyennel is találkozunk. Ez mondjuk az emberek természetében, néhány ember természetéből adódik. Vannak rigorózus, visszatérő adatkérőink, akik a legnagyobb következetességgel olykor már egyfajta küldetéstudatból gyakorlatilag arra tették fel az életüket, hogy akadályozzák az apparátus mindennapjait. Tehát tudnék neveket mondani, talán nem tartozik ide különös tekintettel, hogy magánszemélyekről van szó. A világgal szembeni végtelen gyűlöletüknek a lefordítását szoktuk mindig látni ezekben az adatkérésekben, természetesen teljesítjük, csak muszáj látni, hogy mik azok a motivációk, mi az a három típus, amiből ezek keletkezhetnek. Tehát ha ő azt mondja, hogy ezek csökkenhetnek, ha minden fenn van a honlapon, én azt mondom, hogy ez nem igaz, mert eltérő motivációk léteznek. Nem fognak csökkenni. Egyébként ez a honlap, főleg a megújított verziója alkalmas arra, hogy az eddiginél is több adat legyen elérhető. Jelzem, képviselő úr, ön ráadásul, mint képviselő, aztán végképp mindenbe betekintett, személyesen is, tehát ha valamilyen olyan adatot talál, ami nem elérhető a honlapon, akkor egyrészt jelezze, másrészt pedig kérje ki és tegye, hozza ön nyilvánosságra. Tehát azt tesz, amit önnek még kényelmesebb a helyzet a adatkérés szempontjából, hiszen az apparátus képviselőként rendelkezésére áll. Jakabfi Tamás képviselő úr, parancsolj!
Köszönöm szépen! A polgármester úr mostani válaszával arra reagálnék, először azzal kezdeném. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan abban azért meg tudunk állapodni, hogy olyan rendelet alkotható, amely a törvényi kötelezettségeknél magasabb szintű nyilvánosságot biztosít. Azt gondolom, hogy ez evidencia, és azt is gondolom, hogy a erős képviselő úr javaslatának éppen ez volna az eszenciája. A második dolog, amire reagálni szeretnék, hogy ha jól emlékszem, 2008-at említette polgármester úr, hogy az akkori ügyekkel miért nem foglalkozott a átlátszó.hu. 2 és 6 közötti ügyekkel miért nem foglalkozott az átlátszó.hu. Tájékoztatom tisztelt polgármester úrat, hogy az átlátszó.hu 2011-ben alakult meg. Viszont, amennyiben polgármester úr ezekkel a régi ügyekkel tisztában van, amit feltételezek, én alig-alig várom már, hogy bírósági szakban tudjam ezeket követni, úgyhogy remélem, hogy kiderülnek, és tájékoztatást kapunk róla rendszeresen a képviselőként. Köszönöm szépen. Visszatérve a konkrét javaslatba, lehet, hogy erős képviselő történelmének nevezi ezt az előterjesztést. Viszont az a dolog megszokott ebben az önkormányzatban, hogy polgármester úr nem veszi föl a meghívóba sem ellenzéki képviselőnek az előterjesztését. Már mondtam ezen a fórumon, hogy én 2013. december óta, tehát idestova kb. 13-14 hónapja küzdök azon, hogy egy előterjesztésem felkerüljön ide a napirendjeink közé, és bár formai, minden formai követelménynek azóta is eleget teszek, és minden egyes testületi ülésre beadom ezt az előterjesztést, ez azóta sem sikerült polgármester úrnak a meghívóban szerepeltetnie. Hát valóban nekem még azt a szintet sem sikerült megugranom, mint erős képviselő úrnak most ezen a 14 hónap alatt, hogy a polgármester úr tájékoztatójában beszámoljon arról, hogy mit is szeretnék. Ebből a szempontból lehet, hogy történelmi ez a tájékoztató. Itt is szeretném Józsefváros tudomására hozni, hogy én ezt az előterjesztést Józsefvárosi pályaudvar hasznosítására vonatkozóan próbálom a képviselőtestület elé juttatni immáron több mint egy éve. Azt gondolom, hogy ez a gyakorlat törvénysértő, hogy ellenzéki képviselők formailag megfelelő előterjesztései nem juthatnak el erre a fórumra hosszú idő óta. És pontosan emiatt most a napirendnél a Erős Gábor ügyrendi javaslat miatt azért voltam kénytelen tartózkodni, mert sajnos nem ismerem azt az előterjesztést, amit képviselő úr megtett. Úgyhogy már csak emiatt is ez a gyakorlat, hogy a meghívóban nem szerepel, és a kézbesítésben nem szerepelnek ezek az ellenzéki előterjesztések. Azt gondolom, hogy nem csak hogy jogszabálysértő, hanem egyszerűen akadályozza a napi munkát. Tehát én nem tudom a döntésemet meghozni, amikor a képviselő mégis kéri azt, hogy ezt vegyük napirendre. Azt is gondolom továbbá, hogy a hivatal egy galaktikus tévedésben van akkor, amikor a képviselő úr előterjesztését nem hozza a tudomásunkra, amikor ő azt beadta, mivel a képviselő úr állítása szerint nem ez az anyag volt az ő előterjesztése, és én nagyon szépen kérem, hogy most próbálja tisztázni jegyzőasszony, hogy a számunkra, hogy ez az anyag volt a képviselő úr aláírt, ellenjegyzett előterjesztése. Megtörtént-e ez az aláírás, megtörtént-e ez az ellenjegyzés, és létezik-e egy olyan másik anyag, amit a Erős Gábor képviselő úr ebben állít. Na, akkor most térjünk rá a dolog lényegére, csak egy pontban fogok röviden foglalkozni polgármester úr válaszával. Nézzük meg, hogy mi látható a honlapunkon a közérdekű adatok fül alatt, ami valóban létezik, hogyha a szerződésekre keresünk. Az új honlapon. Tegnap este néztem meg, polgármester úr. A következő látható. Négy alpontja van ennek a szerződések pontnak. Az egyik az adásvétel és bérleti szerződések. Ez 2014. decemberében frissült. Ez azt kell mondjam, hogy mintaszerű. Viszont ami a különbség a Erős Gábor úr javaslata és az itt elérhető információk között, hogy itt egy táblázat szerepel, hogy kivel kötöttük ezt a szerződést, milyen összegben, milyen dátumban, stb. Viszont maguk a szerződések nem. Tehát az egy érdemi különbség, hogy a képviselő úr szeretné, hogyha ezek a szerződések is fönt legyenek a honlapon. Második alpontja, folyamatos kötelezettségvállalási szerződések. A anyag frissülése 2008. október, és ugyanúgy csak táblázat, nem szerződések nincsenek, de ugye ez törvény szerint nyilván nem is kötelező, csak ugyanaz a megjegyzés erre ugyanúgy érvényes. Harmadik alpont, szerződések nettó 5 millió forint felett, szintén friss, köszönjük szépen, viszont szintén csak táblázat szerepel. És a negyedik alpont, üvegzseb adatszolgáltatás, itt pedig az oldal nem található hibajelzéssel ad a honlapunk. Ennyit szeretném csak mondani, hogy azért ez messze van még attól, ami a Erős Gábor úr munkaanyagából vagy előterjesztésből most már én magam sem tudom, hogy melyikből kiolvasható ebben a tájékoztatóban. Köszönöm szépen.
Kezdjük a legvégén, képviselő úr elhallgatta azt a való tényt, hogy január eleje óta új honlapja van az önkormányzatnak, ennek a feltöltése folyamatos. Az előző honlapon ezek, amiket most hiányol, megtalálhatók voltak. Egyebekben jelzem, hogy tudunk arra vonatkozóan tájékoztatást adni önnek, szerintem képes az a hivatal, hogy mikor történik meg az új honlapra az adatok feltöltése. Tehát ha olyan nagyon korrekt akart volna lenni, ezt a mondatot azért hozzáteszi. A pályaudvaros előtt terjesztésével kapcsolatban ugye szeretném jelezni, hogy én ezt elmondtam önnek többször, csak úgy látszik, hogy ugye ez a négy szem közti megbeszélés ez nem csak egy oldalon működik, hogy alapvetően én nem ellenzem annak az előterjesztésnek, még a tartalmát sem. Azt kértem öntől, hogy legyen türelemmel, mert tárgyalásban vagyok éppen a kormányon a pályaudvar területét illetően. Most megbeszélhetjük itt is, csak azt gondoltam, hogy komoly emberek vagyunk, és megértjük ezt a folyosón is ezt a mondatot. Na, tavaly is elmondtam ezt önnek, hogy kicsit lazuljunk le pályaudvar ügyben, mert nyilván még az abban foglalt, az ön által, tehát javaslatban foglalt, akkor is én egyet tudok érteni, csak a helyzet nem ilyen egyszerű, nem amilyen a terület, nincs még állami döntés az átadásáról, az ön javaslata szerint nem is kellene, hiszen az állam jönne oda tulajdonképpen egy számomra egyébként támogatható funkcióval, de van egy megállapodásunk az orcikert kezelő jogának árnyékában kap valamit a kerület. Tehát erről én nem szeretnék ellentételezés nélkül lemondani az állam javára, stb. Nem tudom önnek másképp magyarázni, tehát itt is el tudom mondani, hogy nyilvánosan most kénytem vagyok magam megvédeni az előterjesztés ügyében, hogy ott türelmet kérnék öntől. Ne kapkodjunk, mert kárt fogunk okozni saját magunknak. Én meg nem szeretném, hogyha a kerület annak inná meg a levét, hogy most valaki népszerűnek hitt előterjesztéseket mindenképpen ide akar citálni, ami egyébként döntést is igényel. Tehát ott valamit majd ennek az asztaltársaságnak mondania kell. Ahhoz viszont már kötjük magunkat, ráadásul a velünk tárgyaló felek már az hivatkozási alapnak tekintik, és elbukunk másik lehetőségeket. Röviden ennyit szeretnék az előterjesztéséről mondani. Egyébként a meghívó összeállítása az az én lehetőségem, az önök lehetősége, hogy ügyrendi javaslatot tegyenek a napirend kiegészítésére, és a testület dönt mindenről. Az én javaslatomról is a testület dönt, a meghívóról is a testület szavaz. Tehát törvénysértésről nem beszélnék. 2002 és 6 között nem működött ilyen honlap. Én régi ügyek feltárását azért ajánlom mindenkinek figyelmében. Nem akarok személyeskedni senkivel sem, de az tavaly előtt volt itt egy vita. Erős Gábor úr nem tudhatja. És nem emlékszem arra, hogy az ön pártársait nagyon hangoskodott volna, mondjuk Juhász Péter egy nagy tüntetést tartott volna, amikor az alábbi tényekkel szembesültünk. Volt itt egy szocialista éra. Annak volt egy prominens tagja, akinek a felesége, jegyzeteljen, ajánlom Juhász Péter úr figyelmébe, a felesége nagyon-nagyon kedvezményes áron megvett egy önkormányzati lakást egy projektterületen. A lakást nem sokkal később, a pontos dátumokat azt el fogom önnek juttatni, nem sokkal később ugyanez az önkormányzat többszörös áron visszavásárolta. Érti? Kedvezményes lakásvásárlás, kis idő eltelik, többszörös áron nem eladták, ugyanez az önkormányzat visszavásárolta. Egy hangja nem volt az átlátszó.hu-nak, Juhász Péternek és senkinek. Szóval azért mondom, hogy amikor politikai akciót tetszenek csinálni ügyekből, az hadd ne tetszünk mi azt komolyan venni. Ha komolyan akarunk ezekről beszélgetni, akkor viszont meg kell találni a megfelelő formáját és hangnemét ennek a dolognak. Ennyit egyébként arra a kérdésére, hogy vannak ügyek. Sajnos vannak egyébként ügyek, amik Jakab fiúr kérdezte, hogy vannak-e, sajnos vannak ügyek, amik már bírósági szakban vannak. a jegyzőasszony érintve érzi magát az ügyben, és arra kért, hogy hadd reagáljon az őt érő felvetésekre. Parancsolj!
Köszönöm szépen, polgármester úr! Nos, Erős Gábor úr, képviselő úr felvetésére azért szeretném leszögezni, hogy semmiféle félreértés nincs, ugyanis polgármester úr pontosan elmondta, hogy ő mit kért tőlem. Tehát ő elmondta, hogy ő azt az előkészítő anyagot kéri, amiből a hivatal dolgozott, amikor Erős Gábor úr előterjesztését elkészítette. Továbbá abban sincsen félreértés, hogy igen, megbeszéltük, mert elmondtam önnek, hogy a hivatalnak sokkal több időre van szüksége ahhoz, hogy egy ilyen javaslatot teljes körűen, mindenre kiterjedően, részletességében átnézzen, és előkészítsük. És akkor erre beszéltük meg, hogy akkor egy kétlépcsős tárgyalást teszünk lehetővé. Nos, én úgy tűnik, hogy mivel most ennek a elképzelésnek a vitájában vagyunk éppen, úgyhogy mindenképpen megvalósult a két lépcső. A Jakafi Tamás képviselő úr felvetésére pedig, hogy pontosan fogalmazza, galaktikus tévedésben van a hivatal, ezzel nem értek egyet, tekintettel arra, hogy az előterjesztések és a meghívó kiküldésével kapcsolatosan mindig a hatályos SMS-nek megfelelően járunk el. És emlékeim szerint egyetlen képviselőnek sem volt például módosító javaslata az SMS elfogadásához, hogy a napirendre föl nem vett, vagy a meghívóba föl nem vett előterjesztések is kiküldésre kerüljenek. Én egyébként javaslom a képviselő uraknak, akinek, vagy a képviselőknek, akinek ilyen jellegű óhaja van, hogy a testület tagjai megkapják, nyugodtan megtehetik, hogy elküldik neki az előkészített, önök nevében előkészített előterjesztést. Ezt nem fogja megakadályozni senki. Köszönöm.
Erős Gábor képviselő urat illeti a szó, parancsolj.
Köszönöm a jegyzőasszony válaszát. Hát implicit elismerte, hogy két különböző dokumentumról van szó. Örültem volna, hogy ez explicit is megtörténik. Tehát amit polgármester úr kommentált, azt én nem nyújtottam be, mint előterjesztést. Ellenben benyújtottam egy másikat, ami nem került napirendre. De mindegy, most már nagyjából közelítenek egymáshoz a narratívák, ahogy mondani szokták. Viszont akkor tényleg szeretném azt kérni, hogy akkor közösen, vagy nem közösen, dőljön el, de készítsük elő azt a rendelettervezetet, amiben olyan dolgok is szerepeljenek, nem csak az, amivel polgármester úr itt első körben egyetért, hanem olyan dolgok is, hogyha megengedi, hogy meggyőzzem, hogy még ennél többre is van szükség, amiket az átláthatóság minél teljesebb biztosítása érdekében szükségesnek tartunk közösen.
Az első, a második része rendben van, az első része pedig bűvészkedés a szavakkal, képviselő úr. Lehet, hogy ön nem ezt nyújtotta be, de amit én kijegyzetelve tájékoztatóként benyújtottam, azt ön adta le a hivatalnak azzal a szándékkal, hogy készüljön belőle előterjesztés. Ez történt. Bűvészkedés a szavakkal, nem ezt nyújtotta be előterjesztésként, ezt nyújtotta be a hivatalnak képviselőként azzal az igénnyel, hogy a hivatal legyen kedves ebből a nyers változatból egy előterjesztést készíteni. Valóban nem ezt nyújtotta be a testületnek, a hivatalhoz ezt nyújtotta. Ne bűvészkedjünk ezzel, ezt a jegyző nem magától találta ezt a folyosón, ezt a papírt, hanem ön vitte be neki azzal a jogos kéréssel, hogy készítsen belőle előterjesztést. A jegyzőtől én ezt elkértem, nem ezt, azt mondtam, hogy minden előkészítő anyagát hozza át nekem. Ezt megtette. Abból dolgoztam a tájékoztatomban, ami pedig az én szívem joga, hogy milyen előkészítő anyagokból dolgozom. Ön ezt képviselőként leadta az általam irányított önkormányzat hivatalához, én ezt elkértem és feldolgoztam. Jakabfi Tamás képviselő, parancsoljon!
Köszönöm szépen! Nyilvánvalóan így történt, és nyilván egyetértek ezzel a helyzetértékeléssel, amit a polgármester úr elmondott. Viszont pontosan visszatérnék erre a bizonyos galaktikus tévedésre, tehát pontosan ez az, amit azt gondolok, hogy ebben az esetben a hivatalnak, amikor egy képviselő eljuttatja, fogalmazzunk úgy a tájékoztató címe nyomán, hogy elképzeléseit, ötleteit a hivatal felé, akkor azt gondolom, hogy az a hivatalnak a feladata, hogy adjon meg ennek a képviselőnek minden segítséget, hogy ezekből az elképzelések vesző ötletekből mi hamarabb előterjesztés születhessen. És hát mondjuk tényleg én eléggé furcsállom ezt a dolgot, hogy előbb születik ebből az anyagból egy polgármesteri tájékoztató, mint képviselői előterjesztés. Én azt gondolom, hogy fordított időbeliség lett volna itt megfelelő. Köszönöm szépen.
Elnézést, tényleg megörgessük ezt a vitát tovább. Képviselő úr, készült előterjesztés, csak én nem javasoltam napirendre venni. Érti? Hát a hivatal elvégezte a maga dolgát. Csak én azt gondoltam az összeállításánál, a meghívó összeállításánál, hogy nem javaslom napirendre venni, mert számos pontjában nem értek egyet. Ellenben írok róla egy tájékoztatót, és fölajánlom, hogy majd márciusra készítünk egy olyat, amire azt tudom mondani én magam is, és remélem a testület többsége is, hogy életszerű. Nincs ilyen mulasztás. Nem tudom, ennél érthetőbben elmagyaráz. Erős Gábor képviselő úr, parancsoljon.
Hát tényleg nem nagyon érdemes már húzni az időt ezzel, de akkor még egy utolsó mondat erejéig, tehát, hogy én ezt a bizonyos munkaanyagot a jegyzőasszony kifejezett kérésére küldtem el, az után, hogy ő azt mondta, tehát tulajdonképpen általam kért anyagokra azt mondta, hogy abból túl sokféle van, meg itt van, meg ott van szabályozva az átláthatóság által érintett terület, különböző szabályzatokban, különböző rendeletekben van, és hogy ez túl bonyolult volna, hogy akkor küldjem át, hogy akkor miről is volna szó, és azzal küldtem át, hogy akkor majd ezt közösen előterjesztéssé formáljuk értelemszerűen, úgy, hogy annak, hogy minden pontjának józsefvárosi relevanciája legyen. És mivel erre nem tudott sor kerülni a mai ülésig, ezért a jegyzőasszony javaslatára beterjesztettem azt a másik előterjesztést, amit rajtam kívül úgy látszik, vagy kettőnkön kívül úgy látszik, valóban senki nem ismerhetett meg. Úgyhogy én akkor a további együttműködés reményében köszönöm a figyelmet.
Mi nem haragszunk önnek, képviselő úr. Most, hogy világossá tette, hogy az átlátszó és a K-monitor nagy tekintélyű szakértői készítették ezt a remek anyagot, akkor legyen kedves eljuttatni nekik az erről szóló tájékoztatómat, hogy mit gondolok arról az ötletükről, hogy a vagyonnyilatkozatokat évenként felül kell vizsgálni. Azt valaki lepötyögte azt a nagy eszű sort, de legyen már kedves eljuttatni hozzá, és a baráti üdvözletemet, jó egészség kívánságaimat is hozzátenni a K-monitor becses szakértőinek, ahol biztos nagyszerű képzett emberek ülnek, és nagyon értenek ahhoz, hogy kell rendkívül jó előterjesztéseket, rendelettervezeteket készíteni. Mi kezdők egyébként erre rá is szorulunk, hogy segítsen az átlátszó és a K-monitor az önkormányzat életét igazgatni. Jakabfi Tamás képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm. Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy polgármester úr ezzel az eljárással tulajdonképpen azt a hatást éri el, hogy a képviselő úr előzetes tervei azok nyilvánosságot kapnak, miközben az egyeztetett végleges előterjesztését nem ismerhetik meg a képviselők és józsefváros közvéleményre, mivel nem kerül kézbesítésre a képviselő testületi anyagok között. Ha most ugye két eset van. Az egyik, hogy ez az előterjesztés, ez pocsék. Ez se derül ki. Ezt gondolom polgármester úrnak nem lenne érdeke, ha pocsék lenne, akkor lehet, hogy a másik eset pedig, hogy ez az előterjesztés, ez jó, ez használható, ez érdekes. Ekkor viszont közérdek, hogy józsefváros közvéleménye tudja róla, hogy egy ilyen képviselői szándék létezik. Én nem értem, hogy ezt a polgármester úr miért nem látja be, és miért nem hajlandó az elkészült, aláírt, ellenjegyzett ellenzéki előterjesztéseket a meghívóban szerepeltetni, az többi előterjesztéssel együtt kézbesítetni, aztán utána, ha önöknek nem tetszik, akkor a napirend szavazásánál levetethetik már a napirendről, tehát még beszélni sem kötelező. De ön erre se hajlandó, hogy a meghívóban szerepeljen azt, hogy én 14 hónapja szeretnék valamit elérni, és hogy József Áros közleményre erről értesülhessen. És még egy fél mondat a honlapról. Mint említettem, 2014 decemberi frissülések vannak ezen az új honlapon is. Tehát nyilvánvaló módon, hogyha a többi alpont is frissült volna 2014 decemberben, az nagyon nagyszerűen át tudott volna költözni az új honlapra is. Tehát nyilván a régi honlapon is 2008-as volt ez a bizonyos folyamatos kötelezettségvállalási szerződések alpont. Köszönöm szépen.
Ügyrendben kért szót Komási Ákos képviselő.
Polgármester úr, tekintettel arra, hogy 2 óra alatt véget körbeértünk a napirendet, és 40 perccel egyébként polemizálunk, hogy olyan előterjesztésről, amit nem is láthattam, az a javaslatom, hogy zárjuk le a vitát, és lennének majd képviselői kérdéseim a napirend utáni végén. Köszönöm.
Ügyrendi javaslat érkezett, kérem ezt képviselőtestületet, döntsön a vita lezárására. Tizenöt igen, 0 nem, 3 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Napirendjeink végére értünk, az ülés végén kérdések következnek. Elsőként Erős Gábor képviselő úr, parancsoljon.
A rövid kérdésem arra vonatkozna, hogy az ülés elején jelzett másik napirendre nem került javaslat kapcsán egyrészt hát elég elutasító volt, polgármester úr, ennek még egy kicsit kétmondatos kifejtését kérném, hogy ez azt jelenti, hogy pusztán csak nem engedi napirendre, és a következő években is úgy fogok ezzel próbálkozni, mint Jakab Fi képviselőtársam a maga előterjesztésével, vagy pedig jelenti esetleg azt, ami reménykeltő volna, hogy képviselőtestületi felhatalmazás nélkül is el tud járni ebben az ügyben, és elszándékozik járni ebben az ügyben, mert hogy ez egy komoly dolog, már mint amiről beszélünk, az, hogy az M0-ás fizetősé tétele miatt plusz forgalom zúdul. Hát a főváros egészére, különösen a Hungária körgyűrűre, de hát ennek egy tovább gyűrűző hatása van, és mivel volt már olyan kormánytag is, aki nem értette egyet a kormány döntésével, ugye Hende Csaba honvédelmi miniszter esete ismeretes, ezért azt gondolom, hogy ön akár még a Fidesz kommunikációs igazgatójaként is megteheti, hogy adott esetben nem ért egyet ezzel a döntéssel, hiszen a józsefvárosiak egészségére ez káros, mármint a pluszforgalom és a plusz környezetszennyezés, tehát hogy akkor kérdezem, hogy esetleg eljár-e saját hatáskörben felhatalmazás nélkül, vagy hogy terjeszgessen be akkor hónapról hónapra ezt a javaslatot, mert gondolom abban egyetértünk, hogyha plusz forgalom generálódik, plusz környezetterhelés, az egészségügyi károkkal jár, konkrétan megbetegedés, asztmások állapotának súlyosbotása, akár korai halálozás formájában is. Erre elég sok empirikus bizonyíték van. Szeretném, hogyha elkerülnénk, hogy Józsefvárosban nőjön a környezetterhelés. Köszönöm szépen.
Két típusú választ tudok önnek adni. Az egyik a napi gyakorlatból adódó válasz. Egyetlen egy józsefvárosi lakos nem jelezte felém ez irányú panaszát. Nyilván most önnek ezt meg fogják szervezni a következő hetekben, ismerem az észjárását. De ez idáig egyetlen egy kerületi lakos sem e-mailen, sem telefonon, sem személyesen nem jelezte. Másik, ami a komoly válasznak a részét képezheti, hogy nincsen egyelőre hatástanulmány arra vonatkozóan semmilyen számadat az ön rendelkezésére sem áll, és az enyémre sem, hogy megterhelte-e a belső budapesti gyűrűk forgalmát az M0-ás fizetőssé tétele. Jelzem, hogy erre vonatkozó információ hiányában nem lehet az asztmás megbetegedések elterjedéséről beszélni, ami terheli a kerületieket. A kerületieket inkább azt terheli, hogyha ilyen egyébként itt úgy gondolván kevésbé jelentkező politikai vitákat generálunk. Ami egyébként a A másik típusú választ illeti, én a kerület szorosan vett ügyeivel szeretnék itt foglalkozni. Tehát valószínűleg a Paksi atomerőmű építésével kapcsolatban is tudna olyan összefüggés rendszert itt felvázolni nekünk, ami miatt nekem állást kéne foglalnom. Én egyébként, amint elhagyom ezt az üléstermet másik minőségemben, amely minőségemben nem szoktam terhelni az itt ülő embereket, tudok ezekre a kérdésekre válaszolni. Józsefvárosi polgármesterként országos politikai ügyekben, kormánydöntésekben, különös tekintettel arra, amelyekre önök politikai akciót kívánnak fűzni, nem fog a múltban sem, és a jövőben sem fogok megnyilvánulni polgármesteri minőségemben. Építve arra egyébként, hogy a kerület lakossága nem zúdította rám ez irányú panaszait. Hozzáteszem egyébként, az útdíj kérdése nem csak budapesti kérdés, országos kérdés, és az ország lakosságának jelentős része jól jár az útdíjjal. A Budapest környéki, leginkább agglomerációs települések felháborodását egyfelől értem, másfelől azt meg higgye el nekem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes államtitkár az elmúlt 2 évben minden érintett polgármestert megkeresett az ügyben. Én személyesen tudok ilyen példát. És amin a legjobban csodálkozom, hogy ugyanezek a polgármesterek most az útdíj kapcsán felháborodásuknak adnak hangot, mikor volt köztük olyan, aki még a megkereső levélre sem válaszolt 1,5 évvel ezelőtt. Tehát biztos egy új rendszer bevezetése konfliktusokkal jár, a felháborodások alanyait mindig én külön szoktam megvizsgálni. Van olyan agglomerációs pártbeli polgármester kollégám, aki szerintem nagyon tisztességtelenül jár el ebben az ügyben, mert tudott róla, nem jelezte a változtatási igényét, majd amikor úgy érezte, hogy van egy kis népszerűség ebben az ügyben, akkor gyorsan tett egy útdíjjal ellentétes nyilatkozatot. Szerintem ez tisztességtelen dolog. Ettől függetlenül, mint ön is tudja, a kormány felülvizsgálja az útdíjrendszerét folyamatosan, ez február közepéig megtörténik. Én nem gondolom, hogy józsefvárosi polgármesterként lakossági jelzés hiányában bele kéne, hogy szóljak ebbe a folyamatba, ebből a székből, és el kellene mondanom, hogy Józsefváros népe valójában mit gondol erről, mert nem tudom, mit gondolnak róla, semmilyen információt nem. Úgyhogy hadd ne vegyem ezeket a kezdeményezéseit napirendre. Beterjeszteti akárhányszor, ugyanezt fogom elmondani. Ha elfogadható. Jakabfi Tamás képviselő úr.
Köszönöm a szót. Nekem több kérdésem is lenne, megpróbálom gyorsan föltenni ezeket. Az első kérdésem, hogy a közbeszerzési törvény 31. paragrafus első bekezdése a következőt mondja ki. Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a közbeszerzési hatóság által működtetett közbeszerzési adatbázisban, amennyiben az adatbázisban való közzététel valamely jogból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján közzétenni, és ennek a D pontjában az szerepel, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződést kötést követően haladéktalanul. Hát én azt gondolom, hogy nyilván a közbeszerzési adatbázisban mi beküldünk minden adatot, tehát ez a törvényi kötelezettségünk, viszont ennek a pontnak csak úgy tudunk eleget tenni, tehát ez most hatályos törvényből származó pont, hogyha a saját honlapunkra tesszük ezt ki, mivel a közbeszerzési adatbázisban az átfutás az hát sokszor több, mint egy hónap. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy ezeket ezután töltögessük föl a honlapra a szerződést kötést követően haladéktalanul, ahogy a törvény fogalmaz. A második kérdésem az az, hogy egy vagy 2 évvel ezelőtt volt polgármester úrral egy kérdés-felelet váltásunk, amelyben úgy emlékszem, hogy a polgármester úr azt mondta, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy a vezetői jutalmakról rendszeresen tájékoztatást kapjunk. Én akkor szeretném most kérdezni külön, hogy a 2014. évi vezetői jutalmakról írásban tájékoztassanak. A harmadik kérdésem az is kapcsolódik, elég aktuális ez a kérdés, ugyanis ma van a Magyar Kultúra Napja. Ezzel kapcsolatban én a Bárka Színházzal Bárka Színházról szeretnék kérdezni. Nagyon régóta nem járt előttünk a Bárka Színház ügye, viszont a sajtóban állandóan lehet arról olvasgatni, hogy Bárka Színház fenntartója még mindig Józsefváros önkormányzata, és hát nyilván de facto a Bárka Színház csődbe került, nincsenek már előadások, zárva van, és én ennél azért az, hogy hivatalosan erről a képviselőtestület ezekről az állapotokról nem tudott tájékoztatást kapni, én azt gondolom, hogy mindenképp megérne egy polgármesteri tájékoztatót valamely képviselőtestületi ülésre. Ha pedig mégsem fog elkészülni a következőre egy ilyen, akkor én írásba a képviselői kérdésként feltéve szeretnék a Bárka helyzetéről egy tájékoztatót kérni. A negyedik kérdésem az a felújított parkjainknak a nyitvatartására vonatkozik. Tegnap este 7 órakor a Fidó téren jártam. A park zárva volt, a kiírás szerint este 8-ig van nyitva. A Teleki tér egyébként nyitva volt, és erről szeretnék tájékoztatást kérni, hogy a Fidó téren hogyan alakul a nyitvatartás, és miért nincs erről tájékoztatva a kerület lakossága. És a másik alpontja ennek, hogy hát legalább egy hónappal ezelőtt jártam még a korcsolypálya építése előtt jártam egy szombati napon a Horváth Mihály téren, ugyanazt tapasztaltam, hogy a kiírás szerint nyitva kellett volna lennie, de gyakorlatilag be volt zárva a tér. Az ötödik kérdésem a Fidó térre egyéb dokumentumokon Teleki térnek nevezett Fidó térre áthelyezett légszennyezettségmérő állomással kapcsolatos. Ugye ezt hát 5-6-7 éve helyezték át a keleti pályaudvartól erre a térre, és én azt szeretném kérdezni, illetve arra szeretném kérni a hivatalt, hogy járjon el a, feltételezem, hogy fővárosi ügyről van szó, tehát a fővárosnál, hogy szeretnék-e ezt visszahelyezni a keleti pályaudvarhoz. Azt gondolom ugyanis, hogy te jellemző módon ezt a légszennyezettségmérő állomást az elég smogos térről áthelyezték gyakorlatilag a temető mellé, ami ugye Józsefvárosnak az egyik zöld szíve. Tehát én viszont szeretném megnézni azokat az adatokat is, amit a légszennyezettségmérő állomás azon a helyen mér, ahol egy csomó ember megfordul, és elég nagy a smog. És a utolsó kérdésem pedig arról szól, hogy szintén néhány hónapja feltettem azt, hogy a Georosco nevű offshore cég több százmilliós Józsefváros önkormányzatával szemben fennálló kötelezettségéről tájékoztassanak engem. Arról tájékoztattak, hogy a tárgyalások folynak, és ha minden igaz, akkor még 2014 év vagy a választásokig lesz ennek fejleménye. Hát azóta sem hallottam semmiféle fejleményről. Szeretném akkor, hogy ezt a tájékoztatást aktualizálnák részemre. Köszönöm.
Akkor ketten válaszolunk a kérdéseidre. Elsőként a polgármester úr. Parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. A parkok nyitvatartásával kapcsolatban egységes a... Van egy kialakult szabályzat. A Teleki téri Egyesülettel annak idején, amikor mielőtt még elkészültek a parkok, a működésével kapcsolatban voltak javaslatok, és kialakult egy egységes házi rend a parkok tekintetében. Egységes, tehát a nyitvatartás is mindenhol egységes, tehát ha 8-ig kell nyitva lenni, akkor 8-ig kell nyitva lenni. Egyébként a parkoknál esti és nappali térgondok van, tehát 24 órán keresztül van ott ember. Ha a képviselő úr azt tapasztalta, a két dolgot tapasztalt, és mind a kettő igaz, hogy nincsenek kint a táblák, a parkban lévő magatartási szabályzattal kapcsolatban a hiba, mert erre elkészült a végleges verzió, és minden parkban ugyanazt kívánjuk, akkor ezt kérem pótolni. A másik pedig a nyitvatartás, és hogyha azt tapasztalok, hogy hét után már nem lehetett bemenni a parkba, az is hiba,
mert 8-ig nyitva van minden park, úgyhogy én arra kérem az illetékes seket, hogy ezt pótoljuk. Egyébként ennek a megfelelő rendje az kialakításra került. A Georoszkó ügyben azt tudom mondani, hogy valóban folynak tárgyalások. A Georoszkó építési kötelezettségét egyébként az önkormányzat döntéssel függesztette föl. Tehát nem azért nem teste kötelezettségét, mert nem kívánja, hanem azért, mert annak idején testületen egy ilyen döntés született. Valóban folynak tárgyalások, kezdenek az álláspontok egyébként közeledni egymáshoz. Előre láthatólag ebben tavasszal lesz döntés. Vannak követelések mind a két fél tekintetében. Az önkormányzat itti szándékot is meg kell vizsgálni. Én azt gondolom, hogy a tárgyalások olyan irányba haladnak, amely az önkormányzat szempontjából kedvező lesz. És minél kedvezőbb megállapodást szeretnénk kötni. A képviselőtestület fogja tárgyalni értelemszerűen ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen.
A Bárkára szeretnék önnek röviden válaszolni. Az az összérzet alakult ki bennem, hogy önök azt gondolják, hogy mi nem dolgozunk, amikor itt nem képviselőtestületi ülésen vagyunk. A Bárka ügyében csak az elmúlt két hétben jó pár találkozót lefolytattunk. Ugye ott a következő helyzet állt elő, hozzáteszem, kultúra ügyben nem érzem, hogy bármi kritika érhet minket, hiszen a mi javaslatunkra nyitotta meg újra az Erkel Színház a kapuit, és a Tura Ida Színház is a mi politikai kurzusunk eredményeként fogható föl, de felmerülhet valóban a sajtó egyébként sokszor elég téves állításai árnyékában, hogy mi van a Bárkával. Ugye a Bárkának az átadásáról 2013. december 16-án döntöttünk. Az átvételéről az állam a mai napig nem döntött. Hozzáteszem, emlékeztetem önöket, hogy mi nem akartuk a Bárkát átadni. Az egységes komplex Nemzeti Közszolgálati Egyetem és Ludovika programberuházás keretében jutottunk el idáig, hogy az állam ragaszkodott hozzá. Majd 2014 tavaszán készült, mivel az állam csak úgy tud átvenni önkormányzattól egy ilyen intézményt, hogy az állami számvevőszék vizsgálja, készült erről egy vizsgálat, amely vizsgálat alapján súlyos hiányosságok kerültek megállapításra, hogy rondán kicsit ilyen rendőrösen fogalmazza. Amiből az következett, hogy a Bárka Színház korábbi gazdasági gyakorlatai azok nem feleltek meg a tulajdonos elvárásainak, és itt az egész átvételi folyamat megtorpant. Valóban a tavalyi év úgy telt el, hogy az önkormányzat, mint azt önök jól tudják, már nem adta a költségvetést a Bárkának, nem döntöttünk tavaly ilyen tételről, az állam pedig még nem adta, hozzáteszem a minimális működéshez szükséges feltételeket biztosította az állam. Ettől függetlenül felhalmozódott egy jó 150-160 millió forint közötti adóssága a Bárkának. Igazából hívjuk az összefoglaló néven adósságnak azokat a ki nem fizetett béreket, beszállítói szolgáltatási tartozásokat, amelyeket nem tudott kiegyeníteni. Ennek a fedezetére én kötöttem egyenlően csak szóbeli megállapodást a miniszterelnökséggel, hogy ezt az állam állja. Tehát tekintettel arra, hogy én úgy érzem, hogy a helyzetet nem Józsefváros önkormányzata idézte elő, vagy állította elő, hanem azt sem mondom, hogy az állam, hanem valami furcsa félreértés, de semmiképpen nem mi. Ezért nem szeretnénk a felhalmozódott költségeit semmi finanszírozni. Tehát a tartozások kiegyenítésére az állam forrást fog biztosítani. Ez a történet egyik fele. Így egyébként maga a Bárka Nonprofit Kft. Megmarad. A másik fele, hogy ezzel párhuzamosan egy nagyon ismert magyar és közkedvelt magyar színésszel tárgyalásokat kezdtem arról folytatni, hogy szeretném, hogyha átvenni a Bárkának az irányítását, és gondolkodjon abban, hogy milyen funkcióval lehetne a Bárkát a jövőben visszahozni az elfogadott kulturális intézmények közé. Direkt nem színházat mondok, mert az én fejemben az él, hogy a Bárka lehetne több is, mint pusztán színház. Színházként is funkcionálhat, de egyébként biztosíthat, akár befogadó színházként is, nemzetiségi befogadó színházként is működhet, de biztosíthat felületet kortárs tánccsoportoktól elkezdve művészeti kiállításokon át több funkciónak. Ezért én kilépnék csak a színházi besorolásból, kulturális intézményként szerintem jobban hasznosítható a Bárka. De ez nem eldöntött dolog, erre most koncepciók íródnak, hogy ki a személy, azt nem tudom önöknek elárulni, mert nem hatalmazott még fel rá. kellő időben nyilván fogom a testületet tájékoztatni, mert dönteni majd úgyis kell róla. Ráadásul a költségvetésben szerintem már a bárka, mint tétel szerepelni fog. Nyilvánvalóan más típusú költségvetést kell összeállítanunk, mert a bárka azzal, hogy az ügyvezető megbízatása, lejárását követően nem megfelelően került kinevezésre. Ez nem egy jogszabályi hiba volt, hanem például ő a mai napig nem írta alá március 31-ig szóló megbízását. Ezért a bárka, meg a finanszírozási gondjai miatt a bárka elvesztette a kiemelt színházi státuszát, így nem kapja az állami normatívát. Tehát körülbelül 200 millió forint kiesett a bárka éves büdzséjéből, amit nekem van tervem, hogy hogyan fogunk pótolni, de legkorábban 2017-től kaphatja újra meg a kiemelt színházi besorolását a bárka, ehhez idén augusztus 31-éig kell a kérelmet benyújtani. Tehát 15. augusztus 31-éig benyújtjuk, és 17-től kaphatja újra az állami támogatást, addig egy eseti támogatásokkal megpróbáljuk ezt megoldani. Úgyhogy bárka ügyben lendületben vagyunk, csak nem árulhatok még el részleteket, pusztán korrektségi okokból. Semmi titok nincs benne. A jegyzőasszony szeretne még válaszolni önnek.
Köszönöm szépen. Az első kérdésre köszönöm szépen a kérdést, már én is tapasztaltam, úgyhogy megtettem a kellő szervezési intézkedéseket, hogy ez a haladéktalanul, ez valóban haladéktalanul megtörténjen. Természetesen a vezetői jutalmakról akkor írásban megkapja a tájékoztatót, és a légszennyezettség mérővel kapcsolatosan pedig akkor engedje meg, hogy amint megkerestük a fővárost, azután nyújtsunk tájékoztatást a főváros válaszáról, tehát ez a 27 nap miatt kérem ezt. Köszönöm.
Komási Ákos képviselő.
Köszönöm szépen. Van 8 kérdésem, de elmondom őket gyorsan, és írásban is megfelelő lesz a válasz. Köszönöm szépen. Egyrészt szerintem a Hungária körút az tényleg rendkívüli terhelést kap. Nap mint nap arra járok a munkahelyemre, tehát szerintem ezzel érdemes egyébként foglalkozni, és a kérdésem az arra vonatkozott volna, hogy egyébként polgármester úr támogatja a dugódíj bevezetését, mert szerintem Józsefváros szempontjából az még hasznos is lehet. A következő kérdés. Mi a helyzet a tisztviseletelep, a kolónia és a kerepesdülő díjfizetővezet, parkolási díjfizetővezetbe történő bevonásával? Ugye mi hoztunk róla kezdeményező döntést, csak még a fővárosnak hozzá kell járulni, ha jól tudom. Egyrészt szerintem fontos lenne megsürgetni, másrészt pedig kérdezem, hogy tervezik-e a terítettségi szabályozás feloldását, enyhítését, mert hogy azt gondolom, hogy a kerepesdő, vagy úgy látom, hogy a kerepesdő az egyre inkább kezd a Hungária körút irodaházak parkolóvezetévé, a tisztviselőtelep meg ilyen ki nem jelölt P+R parkolóvá válni, tehát az ott élőknek mindkét terület esetében az lenne az érdeke, hogy minél előbb fizetővezetté váljanak, és a vendégforgalom csökkenjen, hogy úgy mondjam. A harmadik, erős várami istenünk hirdeti egy romos templomtorony a Vajda és a Bláti sarkán. Szerintem ez már az illetékes egyháznak is dehonestáló, olyan borzalmas állapotban van. Kérdezem, hogy mikor várható ebben változás. Tudom, nem feltétlenül az önkormányzat feladata, vagy nem kötelező feladata ezzel kapcsolatban intézkedni, de speciál az a terület még a Katica óvoda kertjébe is teljesen jól illeszthető lenne, hogyha az a romhalm azonnan esetleg eltűnne, vagy hogyha van valamiféle egyházi stratégia annak a hasznosítására, akkor persze az is sokkal jobb, mint az a mostani romhalmazott. A következő, igen, a szociális rehabilitáció kapcsolatban két kérdés. Egyrészt mikorra várhattunk előterjesztést az Orci negyed rehabilitációjával kapcsolatban? Tudom, láttam a Ludovika kiadványát az év végén, vagy még talán tavaly ősszel, de ilyen képviselőtestületi szinten még az említésnél mélyebben nem foglalkoztunk vele. Kérdezem, hogy mikor számíthatunk rá. A másik pedig, hogy a Magdolna negyed program az 2015 őszétől hogyan folytatódik, miként folytatódik, de mondhatnám az is, hogy miből folytatódik, mert ugye addigra a most futó hármas szakasz az lejár, kimerül. Igen, ez számos állampolgártól kaptunk kérdést a Józsefváros újjáépült táblákkal kapcsolatban. Annyi a praktikus kérdéseim vannak. Nem emlékszem őszintén, hogy mikor hoztunk döntést ezekről, és hogy mi volt a tartalmi indoklása. Az a kérdés, hogy mibe kerül egy ilyen tábla előállítása, felszerelése, és összességében ez mennyi kiadást jelentett. Hozzáteszem, szerintem számos olyan helyre kerültek ki ezek a táblák, ami az önkormányzat tekintélyét egy kicsit rombolja, tehát egy romos ház sarkára kirakni a gyönyörű szép Fadi úr Józsefváros újjáépült táblát, az szerintem többet árt, mint használ, de a lényeg a kérdés volt. Következő kérdésem. Ugye felvetettem korábban a bizottsági ülések közvetítését, és szeretném is kezdeményezni, majd bizottsági elnök uraknál lesz, csak az a kérdésem, hogy ennek a fedezetét a 2015-ös költségvetésbe be tudják-e tervezni, ha jól tudom, akkor a következő ülésünkön lesz, vagy számíthatunk a költségvetés kérdésére. És akkor még egy hetedik kérdésem, a Holokauszt gyermekáldozatainak emlékközpontjával kapcsolatban, ugye már kétszer kaptam ilyen elegáns, elhárító választ, az a tiszteleteljes kérésem, hogy polgármesterről legyen szíves, kérje, igényelje meg és szerezze be a kivitelezőktől a történészi koncepciót, ami az emlékközpont mögött fekszik, és utána ossza meg velünk a képviselőtestület tagjaival és a nyilvánossággal, mert szerintem már mindenkit érdekel, hogy mi épül Józsefváros közepén, attól függetlenül, hogy ezt nem a kerületi önkormányzat építi, és szerintem hasznos lenne, hogyha legalább az elképzelést előbb láthatnánk, mint hogy megnyílik az intézmény. És még egy utolsó, én örülök az új honlapnak, szép lett, csak annyi praktikus kérdésem van, hogy mikor lesz civilizáltan használható ez a megaportálként ismert belső használatú felületünk. Tudom, hogy az állampolgárok széles körét ez nem érinti, de azt gondolom, hogy az, hogy a képviselői munka végzése során tucatnyi ilyen biztonsági kockázati figyelmeztetést kell ignorálni a mondjuk az olyan nem igazán informatikailag túlképzett embernek, vagy képviselőnek is, mint én, az szerintem nincs rendben, és jó lenne, hogyha egy korszerűbb felületen keresztül tudnánk hozzáférni a képviselőtestület élőterjesztésekhez. Köszönöm szépen!
Megpróbálunk válaszolni néhány kérdésére, hogy termentesítsük a hivatalt a sok írásbeli válasz kötelezettsége alól. A dugódíjra én válaszolnék önnek. A dugódíj alapvetően Budapesten nem kívánságműsor, hanem a 4-es metró szerződésben az uniós támogatás feltételeként vállalt kötelezettség. Még a hagyót megelőző fővárosi vezetésből, tehát még csak azt sem tudom mondani, hogy a hagyóféle fővárosi vezetés részéről, az előtti időkből való egy megállapodás, amely egyébként, mondom, nem teljesülése esetén az uniós támogatás, 4-es metró uniós támogatás visszafizetésének a lehetőségét hordozza magában. A bevezetésének az időtartamára és a módjára nem tudok önnek bővebb tájékoztatást adni. Fővárosi közgyűlési tagként, ha lesz ilyen előterjesztés, akkor meg fogom önökkel osztani. Azzal egyetértek, ha szikáran kerületi szempontból nézzük, és jók a kialakított körzethatárok, akkor nem biztos, hogy Józsefvárosnak ez egy nagyon rossz forgatókönyvet jelent. Nyilván, akik innen kijebb laknak, azoknak igen. De nem ismerem még, hogy hol lesznek a határok. Én is azt szeretném, ha a Hungária Könyves Kálmán tengely kerülne meghúzása, tehát abban biztosak lehetnek, hogy azért fogok lobbizni, hogy ne félbevágja valahol a kerületet, végképp ne a körút legyen ez a zónahatár. A erős vár a mi Istenünk, hát tegnap volt itt éppen nálam Gáncs Péter, evangélikus püspök úr, többek között ebben az ügyben. Megint az az érzésem támadt, hogy tényleg azt gondolják, hogy mi nem dolgozunk, amikor nem látnak minket, akkor mi biztos valami, nem tudom, ami kávézóban üldögélünk. Itt volt a püspök úr, 5 kérdést érintettünk, komoly felújításokba kezdenek a kerületben. Többek között az Üllői út és a Szentkirály utca sarkán található evangélikus központ mintegy 1,5 milliárd forintért kerül most megújításra, a saját forrásukból. A kerület és a Palota negyed díszét, patináját emeli majd egyébként az elkészült épület. A többi 3 kérdést is megosztom önökkel, de nem pontos. Beszéljünk inkább a toronyról. A torony őket zavarja a legjobban. A toronnyal az a probléma, hogy ipari műemlék. Ők lebontanák, vagy fel is újítanak, de ipari műemléknek minősül, amit én nem értek, majd főépítész úr megvizsgálja, hogy hogyan lehet ennek ellenére valamit felre kezdeni. Egy ronda, valóban egy nagyon ronda, nem templomtorony, ez csak egy harang toronyként funkcionált. Egyébként a magát, az ingatlant az evangélikusok akár át is adnák, vagy fejlesztenének ott egy olyan közösségi funkciót, mint például óvoda, hogyha ezt az ipari műemlék problémát tudnánk valahogy kezelni. Felújításra nincs pénzük, értelmét sem látják. Feltehetik a kérdést, hogyha óvodára van pénzük, felújításra miért nincs, vagy ez, vagy az, ők erre azt. Ezt én is föltettem nekik, hogy nincs pénzük, mikor most akarnak oda akár óvodát is építeni. Tehát jó szándékkal állnak a dologhoz, nekünk is átadnák az ingatlant. Valóban ronda, nekik is rém kellemetlen, hogy egy ilyen épületre van ráírva az ő az egész vallásokat szimbolizáló bibliai igei mondat. Abba maradtunk, hogy a főépítész úrral megnézzük az ipari műemlék jellegből adódó kormányzati következtetéseket, mit tudunk tenni, és amit tudunk, az mennyibe kerülne. Akár nekik, akár nekünk, ez már megegyezés kérdése. A Holokauszt Múzeummal kapcsolatban tudnék válaszolni, de Sára Botonda a polgármester úr nyomatékosan felszólított, hogy erre ő szeretne, úgyhogy megadjuk neki a lehetőséget.
Köszönöm szépen, polgármester úr. Ugye az elmúlt decemberi képviselőtestületi ülésen is föltettem, képviselő úr tette fel ugyanazt a kérdést, már nem biztos, hogy jó volt, de elhangzott kérdésként, úgyhogy annak módja szerint írtunk az illetékes kormánybiztosnak egy levelet, polgármester úr írt egy levelet, viszont kérte, hogy ugye az elmúlt testületi ülésen itt ilyen befejezési határidők, tehát a kivitelezések kapcsolatos részek is felmerültek, nem csak a tartalom, hogy tulajdonképpen mi lesz ott, úgyhogy egy teljes körű tájékoztatást kértünk. Ezt nem kaptuk még meg, valószínűleg karácsony és új év is január eleje van, viszont azon leszünk, hogy a következő testületi ülésig ez megérkezzen. Tehát elindítottuk azt a folyamatot, amiben az elmúlt testületi ülésen kérdést tettek fő polgármester úr felé. Még amire reagálnék, ez a parkolási övezetnek a bővítése. Képviselő úr által jelzett probléma az nem kialakulóban van, hanem 10 éve kialakult. Ezért is kezdeményezte és javasolta a képviselőtestület a tisztviselőtelep és a százas negyedben a parkolási kizárós vállalkozási övezet bővítést, hogy majd ki lehessen alakítani a fizető övezetet. Mi ezt a testületi döntést ezt eljutattuk a fővárosra, mint igény. Szeretnénk, ha fölvennék a közgyűlési napirendek közé. Ez mai napig még nem történt meg, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy mielőbb tárgyalja a fővárosi közgyűlés. Köszönöm.
Orci negyed kérdésben Egri Attila, a polgármester úr válasz.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Orci negyed kérdéskörében ugye folyamatosan munkálatok zajlanak, készítjük elő azt a projekttervet, amivel mi szeretnénk megkeresni a kormány képviselőit, és szeretnénk bemutatni az elképzeléseinket. Folyamatosan egyeztettünk a lakossággal is, volt már lakossági fórum, ezt is tudják. Szándékunkban áll még az idei évben több lakossági fórumot is tartani, illetve a dokumentum készül. Azt látni kell, hogy ugye csak a következő uniós ciklusból tud, finanszírozásból tud megvalósulni, az pedig várhatóan a következő évtől lesz érdemben lehívható, illetve itt a kerületben felhasználható. Ez nem probléma, hiszen ahogy már korábban is számos esetben elmondtuk, nagyon komoly negyed rehabilitációban gondolkodunk. Körülbelül egy 8 milliárd forint az, amit szeretnénk megpályázni. Ehhez még valamennyi kerületi forrást is úgy gondolom, hogy hozzá fogunk tudni tenni. Ennek a részletes kimunkálása nagyon-nagyon sok idő és nagyon-nagyon sok munka lesz.
Az MNP3 folytatását is kérdezte, ugye, képviselő úr? Hát ugye fejezzük be az előzőt előbb. Tehát, hogy zárjuk le az MNP3-at, és ha lezártuk, akkor beszélünk a folytatásáról. Ha engem kérdez, hogyha válasz út elé, vagy ahogy önöknél mondják, útelágazódás elé érkezünk, akkor én inkább az Orci negyed programot választanám. Tehát, hogyha úgy merül fel majd kérdésként, hogy mire kapjunk támogatást, ha netán forrás hiányában csak egyiket tudunk, egyfelé tudunk indulni, akkor most elindulnék az Orci negyed felé. Nem azt állítva ezzel, hogy a Magdolna negyedet késznek tekintjük, a beavatkozás szükségességét azt indokoltabbnak találom az Orci negyed körében. A magához a programhoz annyit hadd mondjak, még kiegészítve a polgármester úr szavait, hogy alapvetően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem beruházás vonzás körzetében található városnegyed véleményem szerint az utolsó olyan nagy gyűrűn belüli városnegyed, amelyben a nagyon erős szlömösödés folyamata az kézzelfogható, és semmilyen javító intézkedést nem foganatosítottunk még. Értem ez alatt egyébként a szomszédos kerületeket is. Tehát ha belegondolnak, a Hungária Könyveskálmán gyűrűn belüli részen nem tudnak még egy Orci negyedhez hasonló városrészt mondani. Én egyébként gyakran szoktam ezzel érvelni, hogyha akarunk várospolitikában gondolkodni, vagy városban gondolkodni, akkor érdemes ezeket a szempontokat is nézni, hogy kilépünk a saját kerület határunkból, vagy határaink közül. Azt megjegyzem egyébként, hogy a szociális városrehabilitáció indokoltsága, tehát a Magdolna negyed program a jól ismert módszer, az importálandó a Orci negyedbe is. Nem pusztán a házak felújításában gondolkodunk. Tehát ugyanazokat a bűnmegelőzési, drogprevenciós, felzárkóztató, oktatási, képzési programokat szeretnénk megvalósítani, amit az MNP3-ban. Hozzáteszem egyébként, hogy az MNP3 tanulópénz is volt, mert például az első és a második ütemének társadalmi úgynevezett soft programjainak a hatása azért az fékezett habzással volt érezhető csak. Az MNP3-ban már ezeket a tapasztalatokat lebomba szerintem jobb a társadalmi hatása a soft programoknak. Ez a tudás egyébként nem akarok ezzel senkit okolni, mert nem állt rendelkezésére az önkormányzatnak ez a tudás, amikor belevágott az MNP1-be és 2-be. Ez már viszont rendelkezésünkre az Orci negyed kapcsán, tehát én reménytelibb vagyok, amikor szociális városrehabilitáció kapcsán az Orci negyed kerül már szóba. Ha megengedik, akkor jegyzőasszony válaszolna még néhány kérdésére, képviselő.
Köszönöm szépen, remélhetőleg így minden kérdéset megválaszolunk. A utcanév táblák és kiegészítő táblákkal kapcsolatosan majd írásban meg fogja képviselő úr kapni a szerződést, ha ez megfelel, ugye ebbe az a költségek szerepelnek. A bizottság ülések közvetítése nek a költsége a költségvetésben jelezni fogjuk. És a megaportára kapcsolatosan pedig, hát ugye az információbiztonság az előírás az önkormányzat számára, úgyhogy megnyugtathatom képviselőurat, hogy használható és biztonságos a szerverünk, amennyiben az önkormányzat költségvetésére lehetővé fogja tenni, jelezni fogjuk egyébként egy nagyobb tárolókapacitású szerver beszerzését, de hát ugye ez a költségvetéstől függ, úgyhogy köszönöm szépen.
A városmarketinghez kapcsolódó kérdése, ugye a táblák feletti kis táblák elhelyezése, ezt tekintse majd egy rendszer részének. Tehát, hogyha megnézi egy minapi HVG, vagy egy múltkori brit turisztikai szaklap, vagy a tavalyi Guardian cikkeket, akkor szerintem a városmarketing ötleteinkkel, még akkor is, ha olykor visszatetszést keltenek, nem járunk rossz úton. És itt hadd mondjam el, bár nem kérdezte, hogy tényleg rendkívül nagy felháborodásoknak adtak hangot önök, vagy az önök gondolkodói köréhez tartozó emberek a kommunális adóval kapcsolatban. Ugye itt nagyon fontos dolog, hogy legalább önök, mint ellenzéki képviselőink értsék, ami történik ebben a városban. Ezt kénytelen vagyok elmondani még akkor is, hogyha az SMS fogságából most kiszabadítottam magam. A kommunális adó bevezetése a lakosság számának a növelés, lakosságszám növelésének az egyik eszköze. Tehát a kommunális adó, kedves ellenzéki képviselők, az egy olyan várospolitikai intézkedés, amely mellett határozottan szeretnék kiállni. Nem a bevételt várjuk tőle, fogják látni a költségvetésben, hogy alig 10-valahány millió forinttal számolunk, 14 millió forinttal tervezünk. Tehát nem a sarc és nem a különböző politikai alapon elhangzott vádak miatt vezettük be. Egyébként is csak olyanok fizetik, akik nem a kerület lakosai. A módszer lényege, hogy törekedjenek arra az emberek, hogyha nem muszáj máshova bejelentkezniük, akkor jelentkezzenek be hozzánk. Ennek az a célja, hogy ezt ki is mondom, ki is tűzhetjük közös célként, hogy a kerület a ciklus végére érje el az állandó lakosok számát illetően a 80 ezret. Sokan vagyunk, többet részesülünk a forrásmegosztásból. Ha valójában annyian lennének ide bejelentve, mint ahányan itt laknak, akkor a kerület anyagilag jobban járna. Vannak erre adminisztratív szabályozó eszközök, ilyen például a kommunális adó. Tehát szeretném a decemberi aggodalmaikat visszaverni azzal, hogy nem sarcról van szó, hanem egy ösztönzőről. Egyébként a városmarketing fogásaink is a lakosság létszámát igyekeznek emelni. Ha többen vagyunk, több pénzünk van, még egyszer mondom, illetve a befektetési hajlandóságra, a megítélésünkre és az ingatlanárakra vannak jó hatással. Tehát értem én, hogy sok kritikát meg lehet fogalmazni, csak önöknek, mint képviselőknek jó, ha néha felülemelkednek a kicsit dagonyázós politikai vádakon, és azt mondják, hogy gondolkodjunk város politikai aggyal, és nézzük meg, hogy mik a célok. Nem vitathatják el az célok közül az ingatlanár növekedést, a befektetési hajlandóság növekedését, a lakosságszám növekedést és a megítélésünk javítását. Ha megnézik a rólunk kialakult összkép változását az elmúlt 2-3 évben, szerintem nem vagyunk rosszak, budapesti viszonylatban sem ebben. Komoly verseny van a kerületek között, nekünk pedig verseny előnyökre kell szert tennünk egy nagyon durva verseny hátrányból, amiből indultunk. Ez a megítélés probléma. Egyébként ennek én egyre több mindent fogok alárendelni, amit nyilván önök szóvá fognak tenni, hogy ez micsoda galátság, hogy ez történik, de én hiszek ebben a módszerben, és most már láthatják önök is, hogy olyan helyekről kapunk elismerést, ahonnan mai magyar kormánypárti politikus nem nagyon szoktak elismerni. Tehát egy dolgot azért nem szoktak tőlünk elvitatni, a teljesítményt. Tehát ebben a keretben legyen kedves majd mindent értelmezni, ami a város brandjének építéséről szól. Ha nincs több kérdésük, akkor megköszönöm a mai napi munkájukat. 11:25-kor az ülést bezárom.